tovább következő szezont beharangozó adásunkkal, ahol is az előző részben északi csapatok megbeszélése után átmegyünk keletre. Meglátjuk, hogy az előző epizódhoz képest egy milyen hangulatú beszélgetés vár ránk. A mai adásban is ugyanazon nevű létszámban vagyunk, viszont a Petiket kicseréltük, hogy kicsit összezavarjunk mindenkit, úgyhogy hát ma Csonka Peti van itt velünk, először téged köszöntenélek. Szia Peti!
Sziasztok!
És hát természetesen, hogyha ma szó lesz a Philadelphia Eaglesről, akkor Matyit sem hagyhattuk ki, pedig nagyon szerettük volna úgy megtartani ezt az adást, hogy neki nem szólunk, de hát random belépett 2 perccel a kezdés után, úgyhogy Matyi is itt van. Szia Matyi!
Pedig jöhetett volna egy másik Matyi is. Hello, sziasztok!
Így van, de hát tudjuk, hogyha Eaglesről van szó, akkor nem ismersz, nem is tudom, véletleneket, úgyhogy tudtad, hogy itt kell lenned. És igazából, Matyi, én azt mondanám, hogy kezdjük kelettel, kezd el egy általad kedvelt csapattal, és akkor nézzük meg, hogy mit várunk az NFC East csoportjától.
Hűha! Hát akkor el is kezdem, belecsapunk a közepébe, akit csak a Fili érdekel, az eddig hallgassa majd. Szóval akkor elkezdem az én kedvenc kis csapatommal. Az off-season tevékenységüket igazából ugye szerintem nagyjából egy dolog határozta meg, hogy mi fog történni AJ Brown-nal. Ugye ezt megtudtuk, hogy végül a Pets megkapta őket. Megkapta AJ Brown-t 2028 első, meg mindenféle egyéb körök kicserélésért. Őszintén már nem is tudom, hogy mi volt az. Ez egy szükséges trade volt, meg kellett lépni mindenki szempontjából, aztán én imádom AJ Brown, szurkolok neki, azért ellenünk, ha kell, akkor ne legyen jó, de egyébként valószínűleg jó lesz. Az edzőtábor hírek nem számítanak, hogy nem kapott el semmit, na de vissza a Philly-re. Ugye itt igazából a másik nagy változás meg az volt, hogy Kevin Patullónak ki lett rakva a szűre? Hogy mondják ezt? Mindegy. És érkezett helyére Sean Mannion, aki ugye egy egészen új rendszert fog futtatni, amíg Patulló az óvodások gyurmát tesznek rendszert preferálta, addig Sean Mannion sokkal inkább a Sean McVay féle fáról fog érkezni. Tehát emiatt várhatunk sokkal több motion, sokkal több trükkösebb játékot akár, illetve várhatunk sokkal több játékot középre, és igazából ez lesz ennek a szezonnak a nagy kérdése, hogy hogyan fog működni ebben az új rendszerben Hurts, tudja-e a Mannion rendszerét majd mozgatni, tehát az, hogy ő nem szeret középre passzolni, azt tudjuk. Az, hogy nem is szokott ezt is, tudjuk, erős statisztikák vannak. Most lehet mutogatni, hogy nézd, mert akkor is középre passzolt, azt milyen jó volt. Igen, de hogyha megnézzük 100 passzát, akkor ebből körülbelül, nem tudom, 15 megy középre, és abból körülbelül 5 jó. Most csak hasamrűtő, és egyszerűen mondtam számokat, de nagyjából ez igazság. Szóval valószínűleg az offense-nek ez lesz a legjobb kérdése, mert egyébként minden más játékos, ugye gondolok itt például Makai Lemonra, akit ugye draftoltunk az első körben, abszolút alkalmas arra, vagy a második körös Eli Stowers alkalmas lesz arra, hogy ezt a középre húzó játékot, amit esetleg Mannion preferálhat, ezt üzemeltessék, elvigyek a hátkon, a kérdés, hogy a labdákat megkapják-e. Más kérdésem az offenzzel kapcsolatban nincsen, ugye elment Stoutland, akivel a támadófal képzés hát ingoványosabb talajra lép majd mostantól, viszont már voltak olyan pletykák, hogy amúgy sem működött vele a futójáték tavaly, és sok összezördülés volt csapaton belül is, hogy ebből mennyi igaz, azt nem tudom. Nem is ez a lényeg, tehát esetleg ott sem volt teljesen indokolatlan, hogy váltás legyen. De én úgy vagyok vele, hogy amennyiben Hurts tudja majd mozgatni az offenszt, akkor az offensz működni fog. Talán ez a csapat legnagyobb kérdése, mert a védelemre áttérve az egy brutális egység, egyébként a safety-be lehet belekötni, ahol se a strong, se free oldalon nincs feltétlenül egy olyan szintű kezdő, akire azt mondanád, hogy na, akkor most benne nagyon biztos vagy. Mukubának kéne valamit mutatni a tavalyról, de Zsín hátra fog majd menni néha, de ki tudja, hogy ez mennyire fog működni, mert olyankor ki lesz a slotban például, vagy baseben, akkor hány linebacker lesz. Szóval vannak azért itt is kérdések, de az ember erre defense-re ránéz, és azt mondja, hogy safety sorban van a legnagyobb gond, mindenhol máson meg elit közeli, akkor valószínűleg a védelemmel nem lesznek gondok. Hogy hol van ennek a csapatnak a valósága? Őszinte szó, ezt nehéz megmondani, hogy hova teszem őket most, mert ameddig nem látunk semmit abból a vadonatúj rendszerből, amit ugye most majd futtatni fog a csapat menni onnan az élen, addig marha nehéz jósolni. Én úgy vagyok vele, hogy ennek a csapatnak az alja, az pontosan ott van, ahol tavaly, hogy nem a legszebben egy-két jobb meccsen, de általában nehezebb győzelmekkel mondjuk megnyeri a csoportot, vagy bejut a playoffba, és wildcard körben kiesik. Én úgy vagyok vele, hogy ez az alja a csapatnak. A tetejjel pedig természetesen az, hogy minden túlára nyernek. De tényleg itt a nagy kérdés úgyis az lesz, hogy mi lesz Jalen Hurts-el a Sean Mannion kezei alatt.
Igazából nehéz erre bármit reagálni, nagyjából annyit tudok mondani, hogy így van, de minimális kiegészítés ehhez, ugye Sean Mannion kapcsán mondta Matyi, hogy azért itt bőven passzoltató középre, és ezt kell megugrani elsősorban Hurtsnek, és ugye itt nem feltétlenül arról van szó, hogy ez csak a pálya közepe, hanem ez az intermediate része a pályának, tehát azt is ebbe beleértjük, mert az nem számít nagy középre passznak, hogy előre bombázza 30-40 yardra. Inkább arról van szó, amikor fontos a ritmus, és a különböző zónák közé kell beszuszakolni a labdát a pálya közepén, tehát elsősorban itt erről van szó. És a másik, amit Sean Mannion szeret csinálni, és amihez Jalen Hurts nem igazán van hozzászokva, az ugye a center alatti játék, és amikor nézegettem felkészülésnél az Eagles edzés beszámolóit, hogy mit mondanak a beatwriterek, hogy miket látnak, nagyon sok play-t indítanak center alól, és például Saquon Barkley is elmondta, hogy ez például egy óriási újdonság, meg az outside zone futásoknak a mennyisége is, és hogy ő például rengeteg Todd Gurley tépet néz, meg talán fel is vette a kapcsolatot Todd Gurley-vel, hogy pontosan hogyan is kell egy ilyen offenszben működni, és milyen feladatai lesznek, tehát teljesen új felfogást látunk majd. Nekem annyiból van ebből a szempontból félelmem, hogy persze itt a korábbi rendszer az tényleg végtelenül le volt butítva, és végtelenül egyszerű volt, de hogy azért Jalen Hurtsnek eddig minden támadó koordinátora eljutott arra az álláspontra, hogy nem nagyon passzoltatja középre. Hogyha itt Mannion ezt összehozza, akkor én megmerem kockáztatni, hogy 2-3 éven belül vezetőedző valahol, hogyha ezt magas szinten megcsinálja Jalen Hurts-el. Tehát azért kicsit félek attól, hogy neki is ugyanez lesz a végkövetkeztetés, amikor meglátja, hogy működik ebben a rendszerben Hurts. De hogyha tényleg meg tudná ugrani ezt a lépcsőfokot, akkor ez az Eagles, ez tényleg a padló stabil, és akkor a plafont nagyon simán meg is emelték, és abszolút contenderként beszélhetünk róluk. Még tényleg a kérdőjelként felhozott safety posztra reflektálva még az ott szerintem kimondottan vicces, hogy Marcus Epps valahogy így visszakeveredik, megint visszakeveredett ugye Philadelphiába, és igazából karrierje során szinte csak ott játszott jól, tehát ebből a szempontból talán várható, hogy ő ott rendben lesz. Mukubát nagyon kedveltem a draft előtt, annó igazából itt az lesz a kérdés szerintem, hogy mi történik, hogyha bármelyikük kiesik. Én azt gondolom, hogy ez egy vállalható kezdőpáros, nyilván nem egy világmegváltó duó, de teljesen vállalhatóak. Itt igazából a mélységgel kapcsolatban vannak problémáim, de esetleg Cooper DeJean talán azt is meg tudja oldani. Szóval én alapvetően egy jó szezont várok az Eagles-től, és szerintem nagyjából egyetértünk itt mindenben Matyival.
Némileg azért belekötnék, csak hogy valaki ezt a szerepet is elvigye. Szerintem akkor lesz jó ez az offense, hogyha Saquon Barkleynek fogják hívni kimagaslóan a legjobb támadó játékosokat, ami ugye tavaly annyira nem volt igaz, 2 éve igen. Tehát, hogyha vissza tudnak térni ahhoz, hogy ez alapvetően egyértelműen Barkleyn keresztül menjen, és ne Hurtsnek kelljen meccseket nyerni, akkor jó lesz. De ha a futójáték szenvedős lesz, mint tavaly, akkor azért én nehezen látom azt, hogy szigorúan a jövő évet tekintve tudják AJ Brown hiányát pótolni a rookie-kkal, vagy a hihetetlen mennyiségű free agent VR3 igazolással. Úgyhogy ezt érzem a kulcsot támadó oldalon, és védelem szinten pedig nyilván ebben a defense-ben benne van, hogy a legjobb futás elleni védekezést le fogják rakni az asztalra, Jalen Phillips-et szerintem 1-1 passzsietetés szempontból pótolni nem sikerült. Nyilván a Greenard az egy nagyon jó próbálkozás erre, és hát nem is volt drága, úgyhogy megint egy remek Rosemanes igazolás volt. De azért a legjobb offenzek ellen, ahol jó az irányítója az ellenfélnek, jó a pass protection, szerintem azért szenvedhet ez a védelem, annyira nem érzem jónak a secondary-t, nyilván Quinyon Mitchellre meg Dejnire nem dobnak, de rajtuk kívül azért igazából minőségi játékos nincs ebben a secondary-ben. Tarik Woolen Boomer Bust stílusa nyilván jobb, mint a tavalyi Adoree Jackson, de őt azért valószínűleg fogják dobálni, mert hát senki másra nem fognak tudni dobni, szóval kénytelenek lesznek, de az azért működhet ellenük. Ettől függetlenül az Eagles esélyes az NFC megnyerésére. Nem gondolom, hogy ott vannak az NFC három legjobb csapatában, de pici spoiler, hogy messze nekik szerintem a legkönnyebb a csoportjuk. Alapvetően a másik három csoportban öldöklést várok, itt pedig minimum egy tírrel rosszabb már a második csapat is. Szóval az Eaglesnek viszonylag lehet egy könnyű csoportgyőzelme a többiekhez képest, kis szerencsével pedig akár hozhatják is az NFC-t az alapszakaszban, de a rájátszásban ott lehet egy lebőgés. Tehát azt azért látom magam előtt. De, ahogy mondta Matyi, a plafon egyértelműen a Super Bowl győzelem, mert nyilván ezek, amiket elmondtam és belekötöttem, ezek mind olyan dolgok, amiket a legjobb csapatnál elmondasz, hogy tudjál mibe belekötni, de egyébként meg sok csapat örülne, hogyha ilyen szélső passzsietetése lenne. Oké, hát ha nincs reakció, akkor tippeljünk a tavalyi mérlekhez képest. 11-6-tal végzett az Eagles. Mit dobott ki neked a gép, Matyi?
Hát, az az igazság, hogy ha ilyen pessimista, realista akarok lenni, akkor azt mondanám, hogy ugyanez. Uh-huh. Tehát én abszolút azt látom, vagy úgy gondolom, hogy nem fog igazán működni a Mannion rendszer, Hurts nem fogja magát otthon érezni benne, és igazából egy nagyon hasonló szezon fogunk kapni, mint az előző. Ez a pessimista és kicsit realista nézetem, viszont a kedvenc csapatomról van szó, és látom, hogy valóban Hurtsnek tényleg csak egy új támadó koordinátor kellett, aki összetudja a saját nézeteit az ő stílusával hangolni, és így minden működni fog, és Super Bowl és dinasztia megegyedek, úgyhogy azt mondom, hogy fölötte lesz.
Nem tudok vitatkozni, ha csak egy győzelmes, 12 győzelmet érezni talán leginkább reálisnak, akárhogy nézzük, az felette van a 11-nek, úgyhogy szerintem is felette.
Na, nekem pont 11 jött ki, úgyhogy ilyen tavalyi 11-6-tal fogok menni, de nálam ez egy csontsima csoportgyőzelem így is. Oké, hát akkor menjünk tovább. Peti, válasz egyet. Maradék háromból, jobbnál jobb lehetőségek.
A Giantsről sokat beszéltünk Matyival a múlt héten, úgyhogy őket kihagynám. Cowboys-t az tavaly talán én kezdtem, úgyhogy akkor menjünk a Washingtonnal.
Egyszerű.
Nagyon tetszik ez a roster. Semmi rosszat nem lehet róla elmondani. Ugye ők 2024-ben volt nekik a nagy előrelépésük, amikor 1-2-ről egy off-season alatt a konferencia döntőig jutottak. Ugye ott az volt a nagy trükk, meg a nagy megfejtés, hogy a free agency alatt rengeteg közepes kezdőt igazoltak le. De hogy tényleg olyanokat, akikben nehéz belelátni túl sokat, meg franchise playereket, meg olyanokat, akik hosszú távon segíthetik a csapatot, viszont rövid távon azonnali megoldást jelentettek nekik. És ezt nagyon szépen láttuk, hogy amikor volt 22 kezdő kaliberű játékosuk, akkor az úgy szépen el is voltak vele, és ezt a taktikát egyébként tudom értékelni, mert alapvetően vannak ilyen kimutatások, hogy a free agentek az első két szezonjukban teszik hozzá a legtöbbet egy csapatnak a teljesítményéhez, de a harmadik szezontól kezdve ez meredeken lefelé megy, és ebből a szempontból szerintem ez egy érthető és egy jó hozzáállás volt. Tavaly kellett volna ennek a csapatnak valahogy a plafonját megemelni, de ez nem történt meg, nem sikerült, nagyon gyenge szezonjuk lett, legalábbis az elvárásokhoz képest, és akkor idén azt érzem, hogy megint rámentek erre, hogy sok középszerű kezdő, de olyan kiemelkedő játékos nincs, csak hogy itt nem arról volt szó, hogy ez a csapat ez egy 1-2-es, tehát hogy igazából léptek egyet oldalra, egy jó nagyot oldalra. És igazából szerintem kicsit ilyesmi is lesz ez a szezonjuk. Hogy ilyen szépen csendben, van, ahol inkább a liga alsó harmadában, de közel a középmezőnyhöz, és így nagyon nincs miről beszélni velük kapcsolatban. Tehát, hogy nincsenek izgalmas dolgok, nincsenek izgalmas kérdések, nem látod azt, hogy ez a csapat ez hogy fog beállni a playoffba. Itt igazából egy masszív stagnálást látok ránézve erre a rosterre, ami így Jaden Daniels harmadik szezonjába lépve nekem azért elég problémás, ugye azért majd lassan meg kellene fizetni őt is, most lehetett volna kihasználni a rookie díjét, ez nem igazán tűnik működőképesnek, főleg, hogyha megnézzük, hogy mondjuk milyen játékosokkal vették őt körbe az offenszben, azért be az elkapó sorba Terry McLaurin-en kívül nem nagyon tudsz rámutatni senkire, hogy na majd ő nagy segítség lesz. Persze a rookie Antonio Williams ez azért lehet reményeket fűzni, de rajta kívül csak óriási basztok vannak ebben az elkapó sorban. Azért Chigo Conquo se feltétlenül az, akit azt várott, hogy majd megváltja a Titan posztot, ráadásul mondjuk őt Ben Sinottal viszonylag nehéz egyszerre pályán tartani, akkor ugye felmerül a kérdés, hogy miért kell draft kapitalt áldozni Ben Sinottra, vagy hogyha ilyen hamar elengedik az ő kezét, akkor mennyire volt jó döntés az ő kiválasztása annó. A támadófal úgy, ahogy egyébként rendben van, én talán ott várom a legkisebb problémát. Azért nem gondolom, legalábbis, hogyha kezdőre ránézek, akkor itt nem gondolom, hogy nagyon problémát okozna Jaden Danielsnek a megvédése. Nyilván azért itt is lehetne erősíteni, meg azért Josh Connerly a fal jobb szélén azért tud kérdőjel lenni, de úgy nagyjából szerintem rendben vannak. A védelem meg igazából tele van ezekkel a közepes kezdőkkel, tehát hogy így olvasom a névsort, és nem látom, hogy itt ki lesz a difference maker. Leigazolták például Kilavon Chason-t a Patriotsból, aki egymás után két karrierévet teljesített, de ilyenkor jön az óriási fejreállás, főleg, hogyha megnézzük Chason-nak a korábbi éveit. Leo Chenal tök jó, Nick Cross tök jó, mind a kettőket draftoltam annó az Elite Ligában. Kedvelem a játékukat, Cross leigazolás egyébként még árérték arányban is jó volt, de hogy úgy nem látom, hogy mit akarnak kezdeni ezzel a defense-el, és mi az irány. Sonny Stiles-nak kellene itt nagyon berobbanni a rookie-ként, hogy bármi értelmeset, vagy bármi kiemelkedőt láthassunk talán ebben a defense-ben, de arra azért nem feltétlen látok esélyt, meg azért egy inside linebacker nem is feltétlen az a fajta difference maker, aki egymaga kiemelkedővé tudna tenni egy defense. Úgyhogy én nagyon szürke csapatot látok, és én azt gondolom, hogy Dan Quinnnek az utolsó éve ez Washingtonban vezető edzőként.
Imádom, hogy az utolsó zárógondolatomat így elmondtad te is zárógondolatként. Ugyanezt gondolom egyébként, most hátulról kezdve, hogy Dan Quinn utolsó éve lehet, és az igazolások is nagyon ezt mutatják, hogy mindent megtesznek, hogy legalább legyen egy olyan védelme, amire majd rá lehet fogni, hogy még meg kell tartani, csak szerintem ez nem fog összejönni. De kijelenthetjük, hogy úgy Jaden Daniels leszámítva, ennél unalmasabb offense, én nem tudom, hogy van-e a ligában, srácok, tehát tényleg ez a Terry McLaurin köré leigazoltak egy komplett elkapó rotációt, meg összepakolták a cross kimerít mögé a legundorítóbb RB committee-t ever nagyjából. Rohadtul nem érdekelnek, és a sok közepes vagy közepesnél rosszabb tavalyi kezdő támadó falemberüket meg visszaigazolták. Mitől várják, hogy szintet lépjenek? Persze Jaden Daniels egészséges marad, a szintlépés a tavalyi évhez képest, de hát alapvetően ahhoz, hogy visszatérjenek a két évvel ezelőtti gigantikus fluke NFC döntő eredményükhöz, igazából nem tettek különösebben semmit azon kívül, hogy bíznak abból, hogy majd Daniels megoldja, mint ahogy akkor megoldotta. Tökre nem adom, hogy Bobby Wagnert nem tartották meg, hogy Stiles-szal lenyomjon közösen egy-két évet, biztosan rohadt sokat számíthatott volna neki, így ahogy te is mondtad, hatalmas a felelőssége, azonnal gyakorlatilag már most a legjobb védője a csapatnak, ami egy óriási hiba. Kitömték az Odafeovét, hogy én a másik Edge-ről beszéljek. Nem tudom, most tőle komolyan azt várjuk, hogy Edge-egy legyen. Hát, hogyha Greenardra azt mondtam, hogy ő nem egy Edge-egy, akkor az Ove nem tudom, Edge-hány. Tehát, hogy hatalmas bust volt, és akkor tavaly kinézett valahogy, és akkor most tömjük ki. Tök jó Commanders, pont ilyen igazolások szoktak nektek bejönni. Meg akkor most a secondary-t feltöltjük Amos és Sandstrill körül mögé, Amik Robertsonokkal, meg Russell Douglasekkel. Ja, Istenem! Közepes, szürke és unalmas. Utáltam a Washingtonnal foglalkozni az adás előtt, ezt írtam is a chatre. Nem érdekelnek, rohadtul dühös vagyok azért, hogy tényleg semmit nem tesznek azért, hogy legalább esélyük legyen arra, hogy a két évvel ezelőtti eredményt megismételjék. Úgyhogy szerintem nem volt jó off-season. Nem értem, hogy mit csinálnak.
Én se tudok ennél többet vagy pozitívabbat elmondani egyáltalán. Ez egy nagyon bánat csapat, főleg így a két évvel ezelőtti tök jó szezon után. Támadófal, főleg a közepe marhajukas, nincs corner 1, nincs DT 1, nincs VR 2, Edge 1 nem lesz, RB 1 nem lesz, mert csak ilyen sokadik számúak vannak. Egyszerűen tényleg az offenszből a Daniels-McLaurin páros az, amiben lehet bízni, meg hogy Tansil továbbra is jó lesz a fal szélén, és itt kb. Vége. A védelemben meg Sony Styles miatt izgatott vagy, de rajta kívül ki miatt vagy izgatott. Ennyi. Szóval én nagyon alacsonyan vagyok a Commanders-el idén, és ahogy hallom, ti is, szóval szerintem túl sok szót nem is érdemes erre fecsérelni. Lepjenek meg minket, de jelenleg én úgy érzem, hogy ők marhára a lejtőn vannak.
Nekem annyit tennék hozzá, hogy szerintem a fő probléma az, hogy még csak lejtőn sincsenek. Tehát, hogy ez a full középszer, amikor még ahhoz se vagy elég rossz, hogy valami változás beinduljon, vagy hogy valami történjen. Tehát, hogy meg nem tudom, ránézel a Cardinalsra. Ők rosszak, de hogy akkor erről a szerencsétlen Commandersről még ezt se tudod elmondani. Ők csak így, nem tudom, így lógnak a semmiben. Valahol a liga alsó harmadában. De nem tudod rájuk mondani, hogy ők egyértelműen egy ilyen 1-1 esélyes csapat, vagy ők egyértelműen egy ilyen top 5 pickért menő csapat, szerintem. Hát
én az utóbbit még rájuk is tudom mondani. Most a legfrissebb Strength of Schedule alapján körülbelül a 4.-5. legnehezebb sorsolásuk van. És ahhoz képest, hogy a csapat tényleg eléggé romokban van, tehát még csak azt lehet mondani, hogy na majd akkor Daniels zsenie kihoz valamit. Szerintem simán esély ez a csapat egy top 5 pickre, főleg, hogyha a csoportból a többiek ugye azért fölöttük lesznek, a sorsásuk valóban nehéz. Én nagyon lent vagyok velük. Nem 1-1, de azért nagyon lent.
Legyen így, mert jobban járnak ezzel, tehát hogy itt tényleg az kéne, hogy itt bármiféle változás legyen, tehát ez jogos, hogy legalábbis azt gondolom, hogy itt ezért érdemes szurkolni, mert másképp itt nem fog történni semmi. Én nem vagyok benne biztos, én ebben a rosterben látom azt, hogy ilyen 2-3 fluk győzelem be tud csúszni, amivel már jobban állnak, mint ez a top 5 pick.
Hát ja, amúgy a legjobb dolog, ami történt velük, hogy tényleg jó helyen húznak, és akkor, hogyha sok irányító lesz, akkor vagy ők ki tudják húzni majd a legjobb elkapót, vagy a legjobb edzset, vagy a legjobb corner, de bármelyik nagyon jó lenne ide. És várunk ilyen játékosokat azért a jövő évi draftra, úgyhogy ilyen történet velük. És akkor tavalyi 5-12-höz képest mit csinálunk velük, Peti?
Szerintem ugyanaz. Én ezt az 5-12-t ezt megadom nekik idén is.
Én 6-11-et írtam be, annyit kimatekoztam nekik. De hát, nem tudom.
De, és ez a rémálom forgatókönyv szerintem. Mert ez nem vagy annyira rossz, hogy mindenkit szélne kereszt és szétrobbasd az egészet.
Ilyen 6-11-el nem vagy top 5 pick most, ahogy nézem. Tehát elég sok lesz az ilyen 3-4 győzelmes csapat.
Én azt mondom, hogy alatta.
Let's go!
Én mondom, és tényleg, mert imádom Daniels-t, a kedvenc QB-m körülbelül, de hát basszus, ilyen keret mellette, igenis, törjenek álmok, székek, állások, mi egymás, és kezdjék hirtelen előről, és Daniels mellé rakjanak oda valami olyat, amit megérdemel. És ahhoz legyen egy nagyon alacsony, rossz szezonjuk.
Egyébként még ez annyit, hogyha már itt állások, hogy mondtuk mind a ketten Bencével, hogy Dan Quinn valószínűleg kirúgják, gondolom majd te is hasonlóan gondolod ezt, de hogy azért itt Adam Peters állására is úgy lassan rá kéne nézni, azért ő amekkora csinadrattával megjött San Franciscóból, meg micsoda GM zseni, hát ránézze erre a rosterre, sok minden eszembe jut, csak ez nem.
Igen, ez is egy jó észrevétel, mert ugye felvásárolták őket, nem tudom, 3 éve rögtön hoztak egy nagy szezon, majd így...
De mi, Demi, ez be már ő nyúlt bele?
Szerintem igen.
Igen.
Mikor érkezett Daniels? 24-ben, igen. Szerintem igen.
Hát igen, az már Peters volt, tehát az, az az off-season, az az övé volt. Tehát, hogy a... De kb... Jó, persze a 24-es off-season az tényleg rendben volt, de hát ott azt csinálta, amit egy ilyen tipikus ligalja csapattal kell, azért az nem volt akkora nagy ötlet, meg akkora nagy újdonság. Azóta meg látjuk, hogy mire volt elég ez a hatalmas zsenialitás.
Hát nem tudom, nagyon mélyről indultak, és azért rosszabb GM-ek több időt is szoktak kapni, nem tudom, most 3. évébe kirúgod úgy, hogy amúgy egy nagyot robbantott, akkor lehet év GM-je is lehetett volna, hogy nem tudom. Hát, hogy mi volt 2 évvel ezelőtt GM fronton. Én azért lehet előbb még Dan Quinnt látom beáldozni.
Világos, az biztos, hogy Quint hamarabb fogják szerintem kirúgni, de hogy azért Peters alatt is forró a szék, szerintem.
Na persze. Benne van. Na, srácok, akkor hozom a Dallas Cowboys-t. Úgy érzékelem, hogy a Giants-et magasabban vagytok, mint én, úgyhogy meghagyom majd valamelyikőtöknek. Én viszont a Cowboys off-seasonjét kedvelem, meglepően. Megpróbáltak egy komplett védelmet újra húzni egy nyár alatt, és egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy ha nem is végeztek tökéletes munkát, de van benne potenciál. Végre kinéz ez valahogy a Parsons szere után. Ez lehet az első valamire való Cowboys védelem Parsons nélkül. És inkább róluk beszélnék, mert offense oldalon, hát javítsatok ki a tévedek, de gyakorlatilag semmilyen jelentős dolog nem történt, tehát hogy mindenki visszajött, akinek vissza kellett, még Javonte Williams is, és még csak a drafton se nagyon hoztak a támadó oldalra senkit. Tök jó állandóság lehet Schottenheimer alatt, Prescottnak ott van Pickens és Lamb, a támadó falnak az lesz a legnagyobb erénye, hogy mindenki marha fiatal volt még tavaly, és most egy évet öregedtek, egy évet szokják együtt a környezetet, szerintem a támadó faltól jogosan várható emiatt a szintlépés, ha csak nem lesz mindenki baszt, de én azt mondom, hogy azért ez jobb lehet, mint tavaly. Tényleg itt inkább a védelemmel kell foglalkozni, hogy ott mit várhatunk, mert nem kicsi mozgás volt, tehát amellett, hogy az egyedüli fontos távozó, ugye defensív tekő Osa Odigizuwa volt, érkezett gyakorlatilag minden posztra játékos, vagy az off-seasonben, vagy a free agent piacról, vagy a draftról, megpróbálkoznak Rashan Garyvel, szerintem ő már nem egy, hát jó indulattal edge-2 talán, de ha egy edge-2 szintet hoz itt, akkor már igazából megérte az a trade, úgyhogy mondhatjuk, hogy azért ő is előrelépés lehet ahhoz képest, hogy mi volt Parsons után, lehet benne bízni, hogy Eizaraku fejlődni fog, nem volt rossz az első éve, hogy Malachi Lawrence-nek kevesebb idő kell, mint amit várni lehet. Érdekes lesz, hogy Jason Borhamnek mi lesz a posztja, linebacker lesz, szélről fog sietetni, vagy sokat fog viccelni középről, ilyen Frankie Louvusan. Meglátjuk, hogy neki milyen szerepe lehet az első évben, de ezek abszolút biztató fiatal játékosok. Ha Demarvion Overson végre egészséges tudna maradni középső linebacker poszton, akkor még ott is lenne egy érdekes játékos, akit azért érdemes figyelni. És hát alapvetően a védőfal közepén pedig a Kenny Clark, Quinn and Williams duó most egy évre még szerintem jó lehet, tehát azért Williams a Cowboysba is hozta a szintet, úgyhogy ez a front seven összességében én úgy gondolom, hogy rendben van, nyilván a szélső passzsietetéshez kell belső fejlődés, illetve egy némi Rashan Gary comeback season. A secondary hasonlóan érdekes, ahol upside az van, de nyilván talán a bust potenciál is itt a legnagyobb, hiszen oké, hogy Caleb Downs-t ide hozták, és játszhat bármelyik safety poszton, vagy nickel cornerként, vagy akár még néha ilyen wheel linebackerként is, tehát abszolút már Sonny Styles-hoz hasonlóan ő is itt a legérdekesebb védő lesz, de neki legalább azért vannak játszótársai is. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy őt milyen posztokon fogják használni, mellette tökre tetszik a Jalen Thompson igazolás Arizonából, abszolút adhat egy stabilitást a safety posztnak, ha más nem legalább, akkor Downs lehet jobban pakolgatni, hogy Thompson fixen elviszi az egyik kezdő safety helyet. A szélső corner poszt lesz a legnagyobb kérdés, ahol Deron Blandről nem tudjuk, hogy tényleg milyen szintű játékos ebben a pillanatban, hatalmas a boomer bust potenciál, de nyilván őt meg fogják próbálni a kezdő csapatba. Némileg jó hír, hogy azért egy Kobe Durantet igazoltak, aki nem egy egetrengetően jó játékos, de azért egy kezdőbe itt így elférhet. Kíváncsi vagyok, hogy a két éve draftolt és azóta folyamatosan sérült Shevon Revelből lesz-e bármi, hogyha ő belőle lesz egyébként egy kezdő corner, akkor az is tök jó lehet. Hasonlóan sérülékeny cornert hoztak az idei drafton, Devin Burt, aki egyébként lehet egy kezdőjátékos, hogyha nem lesz ugyanolyan sérülékeny, mint az egyetemem. Úgyhogy nekem tetszik ez a védelem, tehát amit egy off-season alatt lehet egy év védelmen javítani, azt a Cowboys megtette. Úgyhogy ha nem is jövőre jöhet tőlük a boom, két év múlva már szerintem benne van, de hát már jövőre is sokkal jobb lehet, mint tavaly. Pekükre azért a sorsolásuk nem könnyű, és azt kell, hogy mondjam, hogy én úgy gondolom, hogy azért közeledtek az Eagleshöz a tavalyi évhez képest, de nem tudom, ahogy én ránéztem a két csapat sorsolására, nekem a Cowboys-é nehezebbnek tűnt. Úgyhogy emiatt, hogy azért még egy szinten az Eagles alatt vannak, és a sorsolásuk is nehezebb volt ránézésre, én azért úgy gondolom, hogy a csoportgyőzelemben még nem igazán bízhatnak, ha csak az Eagles nem hullik szét a francba ősszel már, de nyilván erre viszonylag azért kevés az esély, hogy teljesen szétessenek. Úgyhogy én egy ilyen magabiztos második helyet és egy wildcard körért való harcot látok bennük, amit egy top 10-es offense és egy fejlődő védelem jellemezhet nagyjából.
Oké, nem nagyon vitatok semmit, amit elmondtál. Lehetnek jó dolgok Dallasban, én innen közelítem meg, és akkor inkább azt mondom el, hogy hol hibázik nálam az, hogy igazán magabiztos legyek. Offense tényleg rövid távon nehéz belekötni, most kérdés lesz Pickens, meg mondjuk Javonte Williams sorsa hosszabb távon, de rövid távon mondjuk jövőre biztos, hogy ott lesznek, és biztos, hogy marha jók lesznek. Az egyedüli problémám az a két tackle poszt. Én Terence Steele-vel sose voltam magasan, szerintem őnek neki jobb szezonjai is csak közepesek voltak, és akkor Tyler Guyton-tól hatalmas előrelépés kéne, ugye így most már harmadik szezonjára, mert ott tartunk, hogy Nate Thomas, aki pocsék, az jelenleg versenyzik vele a táborban. Tehát szerintem az offenzív tackle posztokon lehetnek gondok, valószínűleg nem lesz nagy gond, de amikor ennyire jó offenzed van, akkor azért kicsit, ha valami hibát már talál az ember, akkor már húzhatja a száját. Védelemben nem tudom, hogy milyen lesz a futásvédekezés, mert ugyan való igaz, hogy Quinn and Williams bármi ellen jó, de se ő, se Kenny Clark nem az a igazi futás megzabáló szörny hosszú távon. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy ők tényleg biztos, hogy előrelépést fognak hozni a tavalyi szezon elejéhez képest, de nem vagyok benne biztos, hogy igazi full futás megállító megoldások lesznek, főleg, hogy én a linebacker sorral sem vagyok igazán magasan, mert ez egy marha könnyű linebacker sor, tehát tele van egy rakat Vic meg Sam linebackerekkel, de olyan igazi run stuffer Mike nincsen, mert még Overshown se igazán jó hozzá, tehát én tartok attól, hogy jobb lesz a védelem, jobb lesz a futásvédelem is, de feltörhető lesz. És akkor a nagyobb, szintén nagy kérdések vannak azért a secondary-val is, hogy ugye cornerback 1 szerintem nincs a csapatban. Nem rossz a cornerback felhozatal, de úgy vagyok benne, hogy leginkább Devin Moore-ral kapcsolatban vagyok izgatott, vagy esetleg persze sem a Revell-lel, akik ugye lerázzák magukra a sérülést, nem kizárt, hogy CB1, CB2-k lesznek, de hatalmas a ha. A safety sor valószínűleg rendben lesz, illetve hát Caleb Downs valószínűleg marha jó lesz, de úgy vagyok vele, hogy a védelemben továbbra is vannak pozíciós kérdések is, bár abban teljesen igazad van Bence, hogy jó foltozgatásokat csináltak. Az edge vagy defensive end rotáció az fantasztikus, tehát ott minden létező stílusból van, és marha jó nevekkel is, akár Lawrence, de akár Overton is, Resengeri is rotációból lehetnék, Jason Barhamot is küldhetik fel, szóval az edge rotáció az fantasztikus, azt imádom. És akkor nagy kérdés, hogy Christian Parker, aki ugye az Eaglesből jött, mint nem tudom, szekundári edző volt, vagy passzvédő koordinátor, vagy valami ilyesmi volt nálunk, őnek kellene hirtelen 0 kilométeresként összekapni a védelmet. Nagyon sokra tartják, nem tudom, hogy rögtön mekkora impactja lesz. Úgyhogy látom, hogy a Dallas marha jó lesz, látom, hogy a playoffban bejutva akár több kört is mennek, de azt is látom, hogy hoppon maradnak, és mégse fognak azok a dolgok működni, amiket kitaláltak, mert offense-nél megverik a tackle-ket, védelemben nem fog úgy működni a futásvédelem, nem lesz igazi corner 1-2, és emiatt ott szírni fognak. Szóval vannak azért kérdéseim, de mondom, látom, amit te mondasz, Bence, hogy ebben a csapatban azért lehet valami.
Itt a végére csatlakoznék rá elsősorban, mert hogy ez a Cowboys, ez nekem tipikusan az a wildcard csapat, amelyekkel azért úgy senki nem szeretne találkozni a playoffban. Tehát, hogy mert tényleg ránézel a rosterre, és benne van az, hogy ők bárkit képesek. Mert három meccset ők gond nélkül összerakhatnak, ha nem is gond nélkül, de tudnak nyerni. És iszonyat veszélyesek lehetnek, mert tényleg a roster úgy alapvetően rendben van, nehéz belekötni. Tényleg itt az offense oldalon tényleg a két tackle poszt az, ami nekem is kicsit kérdőjeles, de azt leszámítva egyébként baromira jól néz ki az egész. Prescottban én azt gondolom, hogy ilyen személyzettel simán benne van egy MVP közeli év, tehát hogy akár szavazatokat kaphat, kinézek belőle egy olyan teljesítményt. Azért láttuk tőle korábban, hogy amikor ilyen működőképes puzzle darabkákat raknak az offense-be, akkor ő azokat szépen össze tudja fogni, és nagyon jól tud kinézni. A defense oldalon, hogyha a Commanders-t szittuk, hogy milyen szürke védelmet épített, a Cowboys a pozitív példa arra, hogy hogyan kell nem feltétlenül nagy nevekből, hanem korrekt kezdőkből, sokoldalú működőképes pályára rakható védelmet csinálni, mert szerintem itt tipikusan ez történt. Azt hiszem, a védelem plafonját az jelentheti majd, mondjuk a playmakerek, vagy akiktől nagy durranást várod, a Quinnen Williams, Malachi Lawrence, vagy Caleb Downs, mondjuk ők mennyire tudnak a draft pozíciójuknak, szerződésüknek, a renoméjuknak megfelelően előrelépni, hogyha tőlük jön az extra, akkor akár nagyon magasan is tudok lenni ezzel a védelemmel, nyilván a cornerback posztnak a hiányosságai mellett is, de azért mondjuk Deron Blandben is bármikor benne van az, hogy persze megégetik, de azért látjuk, hogy a labdás skilljei azok nem rosszak, sőt, kimondottan jók, tehát hogy akár ez a playmaking képessége, ez jelenthet extrát egy-egy meccsen. Tényleg annyi az egyetlen problémám a védelemmel, hogy milyen jól néz neki ebben egy Micah Parsons. De én is viszonylag magasan vagyok a Cowboys-tól, és nekem tökre tetszik ez a csapat. Szerintem baromi látványosak lesznek, érdemes lesz Cowboys meccset nézni, és én úgy gondolom, hogy egy wildcard hely az fixen meg lesz nekik, ott pedig kimondottan veszélyesebb csapatok közé fognak tartozni. Jelen nem Super Bowl menetelésre gondolok, de hogy azért egy-egy upsetet az gond nélkül kinézek belőlük.
Kíváncsi leszek, mit fogtok mondani a mérlegre, mert azért itt a playoffról többször is szót ejtettünk. Ugye tavaly 7-9-1-el végzett ez a remek gárda. Én egy 9-8-at kalkuláltam ki nekik, ami amúgy nem biztos, hogy rájátszást jelent, de közben én is úgy gondolom, hogy ott kell, hogy legyenek az NFC 7 legjobb csapatában, de 9-8-nél nagyon nehezen tudtam többet kihozni. És nem is tudtam végül.
Nehéz, mert amiket matekoztam, én is amúgy így 7 és 10 között voltam a győzelmeknél. Én azt mondom, hogy fölötte, mert ott van az a potenciál, amivel azért tényleg tudnak robbantani, és szerintem ciki lesz, ha mégse jön össze, az, hogy legalább fölötte legyenek a mostani mérlegnek, úgyhogy azt mondom, hogy fölötte, de én sem várom, hogy sokkal.
Nálam is egyértelműen fölötte, és nálam is valahogy 10 körül van az ő plafonjuk, tehát hogy szerintem 10-nel már megvan a wildcard, 9-el neccesen, ha egyáltalán, de inkább ez a 9-10 környékére mondám őket. A 7-nél biztos több lesz, úgy gondolom.
Tehát akkor a plafonja az a 10, azt mondjátok, és azzal... Hát 9-8-al wildcardot csinálni ebben az NFC-ben, én nem hiszem, hogy lehet. Na de még majd...
Szerintem lehet, de ez egy más kérdés.
Aha. Hát igen, mondjuk, ha éjszakon mindenki 9-8-al, meg 8-9-el végez, ugye?
Meg télen is...
Igen.
Nyugaton meg mindenki 11-12-vel, és akkor az utolsó wildcard hely az 9-es elérhető.
Ja, igen. Azért, hogyha körbeverik egymást, akkor azért lehetnek érdekességek. Tehát, hogy persze baromi erős az NFC, de akár ez okozhatja a problémát is, hogy a Remszen meg a Seahawkson kívül nem nagyon látsz igazán kiemelkedő csapatot szerintem.
Na jó, akkor Matyi, téged kérdeznélek, hogy lesz-e hasonlóan jó élménye a New Yorki szurkolóknak, mint az NBA-ben volt, vagy az NFL majd jól visszarángatja őket a valóságba? Mit várunk az óriásoktól?
Hát figyelj, én szóval, hogy én amúgy vagyok egy kicsit a Giants hype vonatom.
Jézus Isten.
Azért jó, ez talán kicsit erős kifejezés, de rengeteg olyan dolog van, ami miatt érdekel majd ez a csapat, és szerintem a legtöbb szurkolóra ez igaz is. Tehát már csak akkor, hogyha Dart, Skettebu és Nébers együtt pályán vannak, nem csak kettő meccset, és egészségesek tudnak maradni. Szerintem ez már egy király dolog. És akkor már csak olyan apróságok kellenek, mint hogy a kisegítő személyzet nézzen ki egy kicsit jobban. Ezen azért vitatkoztunk Petivel a Giants blog podcastben, de alapvetően szerintem ez megtörtént, mert most egy Daniel Mooney-val, vagy egy Calvin Austin-val, vagy egy Isaiah Likely-val nem csodákat hoztak, hanem olyan játékost, akik láttak már útvonalat, és láttak már pályát, tehát plusz egy-egy stabil célpontot jelentek majd Dartnak, és neki jelenleg marha nagy szüksége van erre. A támadófal is, ha csak egy kicsit jobb lesz, mint tavaly, már pedig mondjuk egy JC Davis-szel, vagy egy Francis Mauinoával, van rá esély. Továbbra sem lesz ez egy igazán jó támadófal, de jobb lesz, mint tavaly. És akkor ott van a vadi új edzői stáb. Most, hogy Harbónak mennyi hatása lesz az offenzre, azt nem tudni, de annyi biztos, hogy Dárta le fog ülni, és megmondja, hogy kisfiam, ne öld meg magad, és Dárta azt mondja, hogy oké, apu. És akkor már csak az kérdés, hogy Matt Nagy, akit én nem vagyok képes Nagynek hívni, csak Nagynak, hogy ő majd mit tud összehozni offenzív koordinátorként, az hatalmas kérdőjel, de jelenleg mondjuk azt, hogy nem vagyok igazán negatív, csak inkább érdeklődő. Tehát ha csak ránézek erre az offenzre, akkor szerintem ez a csapat lehet előrébb, mint tavaly, és jelenleg semmi másra nincs szükségük, csak ennyire. Hogy végre többet lássunk Dartból, többet lássunk Neighbors-ből, Skettebu-ból, hogy épül be Malachi Fields, tud-e javulni a támadófal, Likely, lesz-e hozzáadott értéke. Tehát szerintem alapvetően az offenzzel kapcsolatban nem végzett rossz munkát az off-seasonben a Giants. Mélyről indulnak, de vannak olyan játékosaik, akik miatt megér izgatóknak lenni, és ha köröttük minden csak középgyenge, akkor már is érdekes lehet őket nézni. Kérdéses a védelem is. Itt főleg ugye Dexter Lawrence távozása volt a legnagyobb hír, és helyére igazából nem nagyon jött senki. Most felmarkoltak egy rakat régi fiút mindenhonnan, például egy DJ Reader-t, aki szerintem noszként rendben lesz, nem egy Dexter Lawrence szint persze, de rendben lesz, viszont mellette mondjuk egy Darius Alexander-től kéne hatalmas erőlépés, mert más nincs itt, per Shelby Harris-ből, vagy Roy Robertson Harris-ből, hagyjuk őket, felejtsük el. Tehát alapvetően a védőfal belsővel lehetnek gondok, de az edge rusherek meg közben jól néznek ki, még akkor is, hogyha nem mindig jön az a arcletépő teljesítmény. A Burns, Thibodeau, Abdul Carter trió, nézzük őket, fel lesznek a pályán és nyomni fognak. A linebacker sor is tök szexi lett, egy Tremaine Edmunds-szal, aki Mike linebackerként ledarál mindenkit középen, Arver Reese pedig a nem tudom, strong safety és a line of scrimmage között fog rohangálni fel alá, és élvezni fogjuk majd bármit is csináltatnak vele. Valószínűleg kezdetben ugye sima off-ball linebacker lesz, és csak néha küldik el blitzelni, és inkább a klasszikus linebacker feladatokat fogja végezni, de ennek ellenére valószínűleg szexi lesz. És akkor nagy kérdés a secondary. Itt nincsenek rossz nevek, nincsnek is kimagasló nevek, de semmit nem láttuk tőlük tavaly, meg az előző években. Itt ugye az új defenzív koordinátornak, Denard Wilsonnak lesz nagy felelőssége, hogy egy olyan rendszert is futtasson a srácokkal, olyan sémekat játszasson egy Tyler Nubinnal, egy Jamon Hollandel, egy Greg Newsommal, egy Drew Phillips pózonadabot, nincsenek rossz nevek, csak rakjuk őket jó sémekbe, akár Colton Hooddal, aki ugye másik körben érkezett rugiként, és akkor talán kijön ezekből a nevekből valami, és akkor már is a defense előlépett. Na most nem azt mondom, hogy a Giants le fogja hozni a csillagokat, de rengeteg olyan kis pozitív apróságot lehet találni, amiknek ha a nagy része működik, akkor már is lehet izgatottnak lenni az óriásokkal kapcsolatban, és én ilyen vagyok ebben a szezonban. Jelenleg így július végén.
Igen, valami ilyesmire jutottunk a Giants Blog podcastben is, hogy mind a ketten várunk előrelépést a Giants-től. Rövid távon nekem nagyon tetszik Harbaugh kinevezése, mert tényleg azt tudja hozni, amire ennek a franchise-nak rövid távon mindenképp szüksége volt, némi stabilitást, átláthatóságot, működő rendszereket, ezt ő tudja biztosítani, nekem inkább hosszú távon vannak kérdéseim azzal kapcsolatban, hogy pontosan mire is lesz elég, de ahogy ott is megbeszéltük, és amiben megegyeztünk, hogy igazából ezen ráérnek majd akkor gondolkodni, hogyha ha eljutnak egy olyan szintre, hogy valahol a liga közepén, vagy akár már picit akár az első harmadában, vagy első felében tanyázatnak, addig felesleges ezen gondolkozni. És én úgy gondolom, hogy ezt Harbaugh szinte azonnal fogja tudni biztosítani. Nagyon megemeli ennek a csapatnak a padlóját, ahogy az igazolások is. Itt is tipikus ilyen padló emelő igazolásokat látok szerintem, ez tipikusan az, hogy nem fog nagyot durrantani senki. Likely-t azt megkritizáltam, ott is a Likely igazolás, szerintem Bellinger jobb és hasznosabb játékos, ráadásul olcsóbb volt, de hát legyen ez a legrosszabb döntés az off-seasonben, hogy túlfizeti valaki Isaiah Likely-t. És tényleg az offense-ben ott nagyjából megvan az a fajta kiszolgáló személyzet, amiben Dart akár tudja bizonyítani azt, hogy több van benne, mint amit tavaly láttunk, hogy benne van az, amit a Giants szurkolók remélnek tőle. Nekem annyira ez az edge rusher sor, ez nem tetszik. Látom, hogy miért lehet szeretni, inkább úgy fogalmaznék. Én ott kifejtettem SB-nél is, hogy Brian Burns-t én megpróbáltam volna elcserélni, szerintem itt volt a tökéletes alkalom, hogy továbbadjanak rajta, mert még egy ilyen szezonja neki nem lesz. De rövid távon ezt is működőképesnek gondolom, és tényleg jól néz ki, hogy azért itt Carter, Thibodeau, Burns fogják szállítani a szekkeket, meg a nyomásokat. Mindössze nekem annyi itt a probléma, hogy szerintem ez papíron jobban néz ki, mint a pályán. És nekem is leginkább a fal közepével és a secondary-vel kapcsolatban vannak kérdéseim. Főleg a fal közepén ott tényleg az van, hogy ha Darius Alexander nem lép elő, akkor nem tudom, ki fog, és nem tudom, hogy fog ez igazán jól kinézni, már pedig azért idős prospekt volt, kisebb college-ból jött, botrányosan gyenge volt ő tavaly, tehát nehéz elképzelni róla, hogy akkor most hirtelen megtáltosodik, de hogyha már egy korrekt játékos elő tudna lépni, az nagyon sokat jelentene a védőfalnak. Ugye Tyler Nubin kapcsán lehet arról hallani, hogy ő lefogyott, és más szerepkörben fogják őt használni, mint tavaly. Azért neki is villantania kell, mert ő is elég rövid pórázon van, és igazából a cornerback sor meg tipikusan olyan, hogy nincsen kiemelkedő név benne, de aki ebből nem tud kihozni egy működőképes secondaryt, az nem biztos, hogy egy NFL defensív koordinátornak való.
Hát igen, csak tavaly is, hogy ezek a nevek voltak, és nem volt jó.
DC-t is cseréltek.
Igen, tehát, hogy a Giants ebben az off-seasonben igazából elbukott kezdőket, és pótolgatták őket kezdőkkel, és valahol upgrade-eltek, például az Okereke-nél valószínűleg jobb lesz a Tremaine Edmunds, a Flottnál meg talán jobb lesz a Greg Newsome, meg mondjuk még Colton Woodot oda tesszük, akkor mondhatjuk, hogy itt upgrade-eltek, de nyilván Dexter Lawrence-t 1-1 nem pótolták, de amúgy jó a koncepció, hogy hozták helyette a DJ Reader-t. Szerintem Wendell Robinson-t sem tudták pótolni, hoztak 5 játékost a helyére, idézőjelben a helyére. Lehet, hogy valaki fel fog tudni lépni itt második számú elkapónak, de hát a hatalmas kérdés az az, hogy Malik Nabers egészséges lesz-e vagy nem. Mert ha igen, akkor elég lehet ez az Isaiah Likely az igazából a második számú elkapó, és akkor majd rotálják a Mooney-t, a Calvin Austin-t, meg a Malachi Fields-t, meg a Juju Smith-Schuster-t, és akkor majd lesz valami ott Nabers meg Likely mögött. Ez amúgy már elég kell, hogy legyen. De hasonlóan az Eagles-hoz én a Giants-nél is úgy gondolom, hogy ez alapvetően akkor fog jól kinézni támadó oldalon, hogyha jó lesz a futójáték, ahhoz pedig támadó fal kell, illetve egy egészséges Camp Scatabu. Mind a kettő kérdőjeles, és a támadó falnál is a fejlődést leginkább attól várhatják, hogyha a Mainoa azonnal egy rohadt jó jobb gárd lesz, és egyéb múlva meg majd esetleg jobb tekül, de egyelőre beszéljünk arról, hogy valószínűleg gárdként fog kezdeni, mert azon kívül ugyanazok a közepes játékosok vannak, mint tavaly, meg Andrew Thomasnak egészségesnek kéne maradnia, és akkor így Scatabu-val lehet majd futójáték, Tracy-vel meg Singletary-vel szerintem nem. Tehát itt tényleg egy extra sketeble kéne ahhoz, hogy ez jól nézzen ki. Dárta meg tudjátok, én nem vagyok annyira magasan, hogy elhiggyem, hogy ő mondjuk jövőre egy top 10-es irányító lehet, és akkor ez már ez egy jó pass first offense lehet, úgyhogy én inkább maradnék a futójátéknál. A védelemnél meg nyilván az, hogy az hozhatja el a szintlépést, hogyha Arvel Reese-nek gyorsan megtalálják a posztját, és nagyon jó szintet tud hozni már jövőre, és hát hogyha Abdul Carter fejlődik, és második évére mondjuk egy top 10-es szélső passzsietető lesz, szerintem tőle ez az elvárás, úgyhogy ezt hozni kéne, és nyilván tök jó lenne, hogyha Burns nem esne vissza. A secondary-ben meg... Ott meg megint azt tudom mondani, hogy a rookie-tól függ. Tehát, hogyha Colton Hood gyorsan kiszorítja Greg Newsomot vagy Adebót a kezdőből, akkor jobb lehet, mint tavaly, de a többiekben már olyan hatalmas nagy upside-ot én nem látok. Nyilván a Drew Phillips lehet még jobb, mint eddig, de ő már így is túlteljesítette azt, amit vártunk tőle mondjuk a drafton, hogy mi lehet a kifutása. A Tyler Nubin okés kezdő, ennyi, meg a Javon Holland nyilván a secondary legjobb tagja most így ránézésre, úgyhogy elég közepes ez tényleg így azon kívül, hogy bízunk az Abdul Carter meg az Arvel Reese upside-ban. Úgyhogy persze érdekes a Giants, tavaly is érdekesek voltak, mikor már Dart játszott, és nem tudom, ott volt egy pár random meccs, amit megnyertek, vagy majdnem megnyertek, meg így, hogy most megmenti edélyból állását, vagy nem. Érdekes lesz a Giants, de szerintem jók nem lesznek.
Nem is feltétlen baj. Szerintem, ha látszik az előrelépés, hogy Dart működik, már nem öli meg magát, és stabil kezdő QB, és van futójáték, és van élet a csapatban, szerintem ez elég lesz a legtöbb Giants rookernek azért, hogy optimisták legyenek.
Én legalább akkor esélyt látok arra, hogy Dart kiátsza magát a kezdőcsapatból, mint hogy top 10-es irányító legyen. Tehát, hogy a legnagyobb esélyt arra látok, hogy marad a mocsárban, és az lesz a legnagyobb kérdés jövő márciusban, hogy a Giants akar-e irányítót választani, vagy nem, és mind a kettő mellett meg lesznek az érvek, ellenérvek, de ugyanúgy látom azt, hogy tragédia lesz, mint hogy breakout.
Top 10-es irányítót szerintem nem várunk egyikünk sem. Tehát,
Szerintem Dartot nagyon sokan fölrakják az égbe.
Igen, de nem még.
Ezt pont említettem is, hogy vasárnap, hogy azért Dart szerintem rosszabb játékos, mint ami a megítélése, de jobb szezonja volt, mint amit nagyon sokan vártak tőle, és valószínűleg, hogy ez utóbbi valamennyire hozzájárul az előbbihez, de azért én a harmadik helyre tettem a tavalyi rookie QB-klasszban, ennek megfelelően nem is várok tőle top 10-es szezont, javulást várok tőle. Tehát, hogy a top 10-es szezon az azt gondolom, hogy minden várakozást felülmúlna, és akkor itt óriási sikerként kellene ezt a 2026-os évet elkönyvelni. Engem nagyon meglepne.
Engem is, én se látom, legyen mondjuk top 20, vagy első kétharmad, vagy valami ilyesmi, és már azzal is előrébb lennénk, mert most szerintem azért hátul volt néhány megvillanás leszámítva.
Adom, igen, hogy a realitást talán mozgunk, legalábbis véleményem szerint. És akkor mit mondtok a tavalyi 4-13-hoz képest?
Over. Annál simán jobbak lesznek.
Nálam 5-12, és 4-13-on voltak nagyon sokáig. Tehát, hogy
ez nagyon héter.
Szerintem is. Én ennél sokkal jobb szezont várok tőlük.
De most így mondjuk, tegyük fel, mondjuk a csoportban hány győzelmet vártok tőlük, mert én így egyet írtam be, mert én feltételezem, hogy az Eagles meg a Cowboys megverik őket, a komcsikkal meg majd egy-egyeznek.
Én hármat azon kívül írtam
még,
be.
Azon kívül én még azt jelent, hogy nyernek 5-6 meccset.
Én három győzelmet látok a csoportban.
Szerintem az első terültön meglepik a Cowboys-t.
Igen, tehát az első héten azért minden évben látunk komoly meglepetéseket, mondjuk nem feltétlenül írják le utána az egész szezont. Én simán el tudom képzelni, hogy a Washingtont akár oda-vissza, az Arizona verhető.
Nagyon sok rossz csapattal játszanak, és ott azért nyeregettem.
Igen, azt sem felejtsd el, hogy az utolsó két meccsük az csoport ellenfél, és lehet, hogy a Cowboys, vagy a Philly, vagy akár mindkettő, de szerintem az egyik legalább pihentetni fog már ott.
Jó, értem. Minden esetre én inkább azt mondom, hogy 5 győzelem. De akkor ti azt mondjátok, hogy ilyen 7-8 is bennük van?
Simán.
Vagy mennyire
simán.
Komoly.
Konkrétan ezt mondtuk a Giants blogban, hogy a 7-8-at mindketten látjuk, és hogyha úgy jön ki a lépés, hogy nagyon beüt minden, és a Cowboys meg az Eaglesnél nem fog működni az, amit jelenleg elterveztek, akkor 9-10.
Igen.
Akkor nem fog egyezni a sorrendünk, és én fogok veszteni, úgy érzem.
De egyezni fog a sorrendünk. Biztos, hogy ezzel együtt szerintem nem. El tudod mondani a sorrendünket, gond nélkül.
A tiéteket igen, de nem egyezik
nem, az enyémet. Nem, de egyezni fog. Tehát erre akarok utalni, hogy azt összeomlítva, hogy ilyen jókat mondunk, a realitás talaján maradva szerintem ugyanaz, mint hármunk sorrendjeben a csapat.
Szerintem ő a kommandót a harmadik helyre akarja rakni.
Kizárt. Na jó, ne
biztos, hogy nem, tehát hogy azért.
De te nem figyeltél, tehát nekik 6 győzelmet mondtam a Giantsnél, meg 5-öt.
Ja, hát tényleg nem figyeltem.
Szóval nekem így jött ki a matek, srácok. Te persze, jobban tetszett a Giants off-season-je, mint a Commanders-é, de hát ránéztem a sorsásra, és ez jött ki.
Cowboys, Giants, Commander. Szerintem ebben fogunk megegyezni.
Jó, ne bonyolítsuk túl, nyilván ketten vagytok egy ellen, tehát én megadom, megmondom, egy vinem múlik, de na mindegy, erre majd visszatérünk, hogy itt a Giants-el kapcsolatban.
Átnyomtuk az akaratunkat akkor.
Krisz, ez amit majd írj fel, jó?
Nem fogok a Commander-szél harcolni, jó? Tehát, hogy azért ez nem az a csoport, ami különösebben érdekel egyébként. Fú, szenvedés volt ez a kelet, és mégis mennyit beszéltünk róla. És most jön az AFC. Jaj. Na, srácok, hát akkor AFC East, és ha jól számolok, akkor Peti fog kezdeni, úgyhogy ha úgy döntesz, Peti, akkor akár kezdheted a csapatoddal is.
Nem úgy dönt, úgy kell dönteni.
Ja, szóval igen, Peti, ha Matyi az Eagles-el kezdett, akkor így kötelező. Így röviden összefoglalva a kezdésként, én azt mondanám, hogy ez a csapat ez jobb, mint a tavalyi. A kezdő legalábbis mindenképp, de rosszabb eredményt várok. Azért tavaly iszonyatosan kifutott szezon volt, és óriási felülteljesítés ez a Super Bowl. Szerintem ez nem kérdés. Tavaly ilyenkor, emlékszem az AFC East beharangozóba, innen wildcard helyet, esetleg egy playoff győzelmet már sikeres szezonnak könyveltem volna el. Na most ebből lett egy Super Bowl. Az mindenképp túlteljesítés, és picit úgy érzem, hogy ez bizonyos szinten ez okozott problémát a Patriotsnál is. Legalábbis abban, ahogy hozzáálltak ehhez az off-seasonhöz, mert ugye ez a csapat ez nem volt contender. És sokszor úgy kezelték, mintha az lett volna az off-season döntésekben. Én azt gondolom, hogy AJ Brownért túlfizettünk, azért az elmúlt két évét megnézve folyamatosan lefelé mennek az advanced mutatói, és rá lehet fogni a Bugyuta offense-re, meg Jalen Hurts-re, de hogy azokban a statisztikákban, amik függetlenek az irányítótól, és valamennyire függetlenek a játékrendszertől, azokban is folyamatosan romlik a teljesítménye. A probléma az, hogy a robbanékonysága, a dinamikussága az szintén, tehát ez tépen is visszajön, és ehhez képest feladni érte egy 2028-as első kört, amikor 2028-ban már lehet, hogy az ő utódját kellene megtalálni, az nekem sok. 2026-ban nagyon jó lesz, meg ilyen Stefon Dixhez képest, ő előre lépés már csak abból a szempontból is, hogy őt nem kell snap limitre rakni, fent lehet hagyni, futásblokkolni is, és jobb játékos mindig, tehát hogy ezt leszögezném. Hogyha ez lett volna a legnagyobb probléma az off-seasonben, akkor egyébként az égvilágon semmi probléma nem lenne. A gond inkább az, hogy folytatódott a Mike Vrabel és a Power of Friendship story. Gyakorlatilag aki megfordult Tennessee-ben Vrabelnél, és jobban volt vele, azt ide kellett hozni. A tavalyi Harold Landry túlfizetés után, ami megint botrányosan sült el, most sikerült Dremond Jones-t leigazolni, aki így egy correct edge, de amikor a két kezdő Landry és Dremond Jones, akkor így azért felmerül a kérdés, hogy ki fogja támadni az irányítót, mert a Jones is leginkább egy ilyen, ugye az NBA-ben vannak ezek a volume shooterök, akiknek azért van sok pontja, mert nagyon sokat dobnak rossz hatékonysággal, na ez Dremond Jones, borzasztó alacsony neki is a pass rush win rate-je, mögötte legalább mélység sincsen, mert a második körben ledraftolt Gabe Akasz, akiért ráadásul feltréddel mentek, kiderült, hogy volt egy eltitkolt térsérülése, amit benézett a csapat, ugye nagyon sokáig ment a szerződése körül a húzavona, most a napokban írt alá, egyáltalán nem biztos, hogy hosszú távon megoldás lehet, az idei szezonja az, ha nem is kuka, de minimális elvárásokat kell támasztani felé, egy teljesen kihagyott tavaszi felkészülés után, lehet, hogy mondjuk nem okozott volna problémát, hogyha a vezetőedző a draft előtt nem riporterekkel jár szobára, az lehet, hogy akkor picit jobban sikerült volna ez a scouting. Úgyhogy most úgy néz ki például az edge rusher sor, hogy Dremond Jones és a tavalyi undrafted rookie Elijah Ponder a két kezdő, és ezek közül Ponder a jobb pass rusher, ami azért szerintem sokat elárul erről a pozícióról. Ennek fényében nekem kimondottan vicces, hogy contenderként beszélünk arról a csapatról, amelyeknek talán a liga legrosszabb edge rusher sora van, de nyugodtan szóljatok, hogyha látok rosszabb pozíciót, vagy rosszabb egységet a ligában, szerintem nincsen. Ugye jött a safety sorba Kevin Byard, aki erősítés a tavalyi évhez képest, Jalen Hawkinshoz képest, ez szerintem nem is kérdés, de hogy azért ő se lesz már fiatalabb benne, és egy nagyon max két jó szezon van, igazából utódja nincsen, tehát hogy a pótlása az még a láthatáron sincs, ami akkor is probléma, hogyha egyébként a másodéves Craig Woodsontól én breakout évet várok. Tavaly a playoffban ő már nagyon jó volt, előtte az alapszakaszban is voltak neki momentumai. Nyilván González, Carlton Davis, Marcus Jones trio a corner sorban rendben van, de mögöttük sincsen mélység, tehát azért amikor Kobe Miner és az a Kieron Pranti alkotja a depth chartnak a maradékát, akiről egy darab scouting reportot nem lehetett találni a draft előtt. És hát akkor, hogyha már mélység hiánya, akkor a linebacker sor, ott még ráadásul Robert Spillane mellett nagyon a másik kezdő sincs meg, mert azért Christian Ellis egész karriere során inkább egy ügyes spectreamer és egy ilyen third down linebacker volt, na most neki kezdőnek kéne lennie, vagy van még a journeyman KJ Britt, vagy a hatodik körös újonc Nnamdi Obiazor. Azért itt is vannak bőven kérdések, de itt legalább a kezdő az megvan, a mélység az teljesen hiányos, és akkor visszatérve az offense-re, ott tényleg szerintem ez az elkapósor, ez 2016 óta, tehát az elmúlt 10 év legjobb elkapósora, tehát ez nagyon rendben van ránézésre, de hogy azért itt is micsoda matekozás ment, ugye Kayshon Butte kihagyta az OTA-k jelentős részét, mert úgy volt, hogy elcserélik, kutyának se kellett, erre most a training campben egyelőre ő villog legjobban az elkapók közül, és azért Brown, Romeo Dubs és Kayshon Butte nagyon hasonló karakterű játékosok, nem tudom, hogy fognak ők egyszerre hárman pályára kerülni. Titan poszton nulla mélység van, már azért azt megjegyzem, hogy Eli Reridon baromi jól dolgozik a training campben, aminek én nagyon örülök, de hát Henry és mögötte megint teljes üresség, és igazából a támadó fal az előrelépett tavalyhoz képest, de nekem még mindig sok a kérdés. Ugye Elijah Vera Tucker még egy szezont nem játszott végig az NFL-ben. Mögötte mélység, itt sincs, Gerard Wilson tavaly pocsék volt guardban, most idén centerben, talán az inkább az ő posztja valószínű, hogy jobb lesz. Ha Morgan Moses bezuhan, Caleb Lomu azért átveheti az ő pozícióját, és akkor ott van Will Campbell a bal oldalon, akit hülyére vertek tavaly a playoffban, és talán ő inkább jobb tekő lenne, Lomu jobb lenne a bal oldalon, de meg vannak cserélve a draft pozíció miatt, tehát azért nagyon sok kérdés van itt, és azt érzem, hogy a kezdő az parádés, az tényleg minden kérdőjel ellenére, meg az edzsesebb sort leszámítva, a kezdő az az AFC egyik legjobbja. De ilyen nulla mélységgel nem létezik, hogy ez a csapat meg tudja ismételni a tavalyi nagy menetelést, főleg úgy, hogy tavaly egyébként talán a liga legegészségesebb csapata volt, ez a Patriots. Kétszer egymás után én nem hiszem el, hogy ilyen megtörténik, és én úgy gondolom, hogy nagyon erős lesz a kezdés, nagyon sokáig viszont magasra fogják majd rangsorolni ezt a csapatot, viszont a szezon közepétől, hogy elkezdenek jönni a sérülések, én várok egy visszaesést, és kimondottan gyötrelmes szezon végét, akár egy one and done-t a playoffba, azt gondolom, hogy a playoff az meg lesz, mert ez a roster azért arra jó, főleg egy ilyen AFC-be, főleg egy Drake May-jel, főleg egy Mike Vrabel által edzett csapattal, de hogy itt playoff menetelés nem lesz, abban szinte biztos vagyok.
Ez nagyon realista volt, Peti, gratulálok. Nekem tetszik amúgy, hogy nem ugrottatok bele az all-in-be, azért, mert tavaly nagyon szerencsésen alakult egy-két dolog. Mert szerintem nem kellett feladni most ennek a csapatnak még jövő évi first-öket, nem tudom, egy Hendrickson érve, egy Max Crosby ér, és akkor all in. Reálisan látták, hogy azért itt még fejlődni kellene, egy kicsit először rakjunk egy normális elkapó brigádot Drake May köré, meg igazoljunk még a támadófalba, aztán a védelmet meg majd véréből megoldja, meg majd még igazolgatunk oda a következő években. Szerintem jó a koncepció. Drake May MVP szezon közeli teljesítményt hozhat. Ezekkel a tagokkal, ha a támadófal nem lesz elsősorban a sérülések miatt tragédia, mert ahogy te is mondtad, tök jó az elkapó egység. Nagyon hasonlóak a játékosok, tehát hogy itt, nem tudom, Demario Douglas majd slotban játszhat, meg Kyle Williams, de azon kívül mindenki inkább ilyen nagy darab, aki felfut a szélen, aztán majd lesz valami, de nem baj legalább, hogyha AJ Brown kiadja a szokásos 3-4 meccsét, akkor tök jó lesz, hogy ott van egy Romeo Dobson, egy Kayshon Booty, nem kell feltétlenül visszaesniük, ugyanúgy alapozhatnak a passzjátékra. Nyilván a futójáték is rendben kell, hogy legyen, ahogy tavaly is rendben volt, már Hendersonnak lehet még több szerepe, Stevenson továbbra sem kell leírni, úgyhogy az offense az összességében tökre rendben van. És hát akkor még hogy továbbra is pozitív maradjak, ez a secondary, ez az öt név a kezdőben, ez most nincs előttem a többi csapat, de biztos, hogy a top 5-ben van. De lehet, hogy akár végső soron az első helyre is ki tudom őket hozni. A Christian González egészséges, és adott az, hogy ő hoz egy top 5-ös teljesítményt, akkor a többiek mind átlag feletti kezdők, és Kevin Byard is nagyon jó, hogy jött a védelem végére. Marha jó ez a secondary, de hát lesz dolguk bőven basszus, mert itt passz sietetése, hogy te is mondtad, nem várható, még kanyarba se. Ez talán a liga egyik leghitványabb front sevenje szerintem. Még akkor is, hogyha vannak pozitívumok ugye a védőfal közepén Milton Williams meg Barmore személyében. Azért ez nagyon hitvány, úgyhogy itt semmi másnak nem szól az, hogy nem szidom le őket még jobban, hogy Mike Vrabel a Titan, Tennessee mocsárba is mindig egy okés futás rendi védelmet le tudott hozni, és akkor itt, ha a futást kb. Fogják, akkor a secondary amúgy meg tök jó, úgyhogy akkor a védelem nem lesz rossz. De én is azt mondom, amit te mondtál, Peti, hogy inkább egy wildcard csapat, inkább egy max egy győzelem a playoffban, de aztán ki kéne esniük. De hát, nem tudom, tavaly is összejött a Super Bowl valahogy, nem tudom miért, aztán a Super Bowl-on meg is kérdeztük, hogy minek. A playoffba bejutnak ott már bármi lehet, de én is úgy gondolom, hogy reálisabb a kiesés ott már.
Bocsánat, még Matyi előtt azért itt a Tennessee kapcsán, tehát hogy az a fő bajom az edge rusher poszttal, hogy Vrabelnél ez a Tennessee-s éveire visszamenőleg egy teljes vak volt. Tehát, hogy botrányos mélység volt ott is mindig az edge rusherekkel, és ott is olyan szörnyű volt a kiválasztás, kb. Landry volt az egyetlen értelmezhető edge rusher abban a csapatban. Na most még ebbe kapaszkodik, de hát, hogyha Landry idén bármit nyújt, ha egy darab szekje lesz, én azt már pozitívumnak veszem. Tehát, hogy már tavaly is a sérülése után egészen förtelmesen nézett ki.
Igen, inkább a futás elleni védekezésre értettem, hogy azt
igen.
Akkor a secondary meg egyszerűen tök jó. Úgyhogy nekik meg működik, akkor is, hogyha embereznek egyfolytában.
Az rendben van tényleg, hogy az első öt névre ránézett, de hát mögöttük meg special team-el játékosok vannak. Tehát, hogy nincsen egy olyan csere, akit, hogyha beraksz, akkor azt mondod, hogy jó, akkor kb. Meg vagyunk. Tehát, hogy ezek gunnerök, meg personal protectorok, de nem cornerek, meg safety-k.
Abszolút semmi mélység nincs a védelemben, mert teljesen igazad van. Nagy a vász potenciál, abszolút.
Hát nagyon elmondtatok mindent, és csak helyeselni tudok. Nekem a két fallal kapcsolatban vannak egyedül kérdéseim, hogy tényleg támadó falnál Campbell előre tud elépni, szerintem igen. Jared Wilson centerben mozgatása milyen gyorsan fog működni, meglátjuk. És igen, nem, hogy első számú edge rusherre nincs a csapatnak, de lehet, hogy igazi második sem, tehát ott eléggé kukázni kell, hiányzik egy egyértelmű nose tackle, ki nem lett ugye pótolva, nem is emlékszem, hogy ki volt az, aki elment tőletek, Peti, aki helyére nem érkezett senki.
Kairi Stonga, de egyébként Corey Durden van helyette, Durden tavaly iszonyat jó volt, szerintem a szezon végén már jobb, mint Tonga. Tehát, hogy igen, az rendben van nagyjából. Durden tag nagyon jó szezont hozott.
Mintha rém lenne valami, és hogy Durden amúgy marha kicsi.
Nem. Tongánál kisebb, meg egyébként pont ma olvastam az Ivan Lazarnál, hogy egyébként a Patriot talán valami a snapek 25%-ában játszott nose tackle-le, tehát hogy azért nem...
Igen, amúgy sem kell, mert van két run stuffer linebackeretek, ugye ezért is jelzik egy weak side linebacker, mondjuk szerintem nem akkora gond. Mindegy, egyetértek abban, hogy ez a csapat valószínűleg keretre jobb, mint a tavalyi, még akkor is, hogyha vannak olyan hiányosságok, amik megmaradtak tavalyról, vagy nem lettek megoldva. Kérdés, hogy teljesítményben ez majd hogy jön ki. Nekem azért egy playoff csapat, de nem, majdben nem biztos, hogy sokkal több.
Egyébként még bocsánat, annyit az egyvesörekhez, hogy komolyan felmerült Jesse Luket a neve, mint potenciális megoldás. Tehát, hogy itt tartunk, július végén.
Elképzelésem sincs, hogy az kicsoda.
Jesse Luket a 3 szezon alatt 7 darab szekket ért el, és talán már a UFL-t vagy a kanadai ligát is megjárta, tehát, hogy...
Aha, most nézem, egy 2022-es 7. körös... Azaz. Ki pályát nem nagyon látott. 25-ben semmiképpen sem. Igen, akkor volt valószínűleg.
Nem volt. Bocsánat, 7 szekket mondtam, 7 pressure-je volt, nem szekket.
Ja, jó, oké, mert az nem is hozott olyan rosszul. Az,
igen, akkor már jobb, mint a Harold Landry, azért mondtam.
Na, és hát akkor remélem, ő nem lát pályát.
Elmerül, hogy esetleg ő kezdhet.
Mondjuk ez
baj. Esetleg kezdhet. Jó, hát akkor a tavalyi 14-3-hoz képest.
Visszaesés.
Under, de ez így nem gonoszságból, ez realitásból.
Abszolút, igen. Abszolút. Valószínűleg jobb lesz a játék, de gyengébb az eredmény. Tehát, hogy szerintem ez a realitás.
Én amúgy 11 győzelmet kimatekoztam nekik, ti ehhez képest hogy vagytok?
Én is 11-12-re lőttem be.
11-12 nálam is, igen. Uh-huh. És akkor ilyen attól függ, hogy spoiler, kinyeri nálam a csoportot, hogy hogy lesz a Bills-szel az egymás ellenik. Tehát így nálam azért még mindig ez a szitu.
Ja, na de ennyire ne szaradjunk előre, mert hogy én nem a Bills-szel szeretném folytatni, hanem egy olyan csapattal, ahol hihetetlen szélső passzjeltetés várható. New York Jets. Mert hogy ez egy rohadt fura off-season volt. Nem is értem, hogy itt mi történt. És talán velük van a legnehezebb dolgom, mert egyébként ránézel erre a keretre, és ez tehetséges. Itt vannak érdekes játékosok mindkét oldalon, minden egységbe, akiért tudsz lelkesedni, és figyelni fogod. De közben meg ők is, mint a Commanders, csak kicsit lightabb módon idehoztak egy rakatnyi veteránt, akik úgy tűnik, hogy az lesz a, nem tudom, az van a szerződésükben, hogy akkor kapnak bónuszt, hogyha az Aaron Glent nem basszák ki 10 hét alatt, mert hogy nagyon másra nem tudom, mire fognak szolgálni, mint hogy akkor hát, ha majd rajtuk keresztül az Aaron Glenn úgy fog kinézni, mint egy kompetens védőkoordinátor, mert ő ugye ezen a ponton itt most inkább az. Tehát, hogy minek hoztál ide egy Minka Fitzpatricket, egy André Sziszkót, egy Dane Beltont, Kingsley Inagbarét, egy Osszájt a Bengázból. Nyilván ennél vannak jobb nevek is, de hogy fű, tehát, hogy azért nagyon fura volt az off-season, és hát akkor tényleg, vagy az elejétől is elinduljunk, hogy idehozták Geno Smith-t, aki életében egyedül a Seahawksban tolt értelmes irányítónak kinézni, előtte bukott, utána bukott, és most visszajön a Jetsbe, ahol a legnagyobbat bukta még annó fiatal gyerek korába, és akkor most ő lesz itt a kezdő. Egyébként, ha őt levesszük a pályáról, és csak a többieket nézzük az offenszben, akkor egyébként rendben vannak. Tehát itt van kinek dobálni, Garrett Wilson mögé jött a drafton játékos, az Adonai Mitchell némileg visszaoszta itt tavaly magát, hogy ne felejtsük el, hogy ő még egy elsőkörös játékos volt annó. Egy tök jó fiatal elkapó trió lehet itt Wilsonnal, Cooperrel és Mitchell-lel. Izgalmas a két Titan, Mason Taylor és Kenyon Sadik személyében, és még Breeze Holt is kitömték, hogy futója is legyen Geno Smithnek. A támadófal meg tök fiatal, még egy jó gárdot is sikerült Parham személyében idehozni. Egyértelműen a két tekülben benne van az elit upside, hogyha tovább tudnak fejlődni, ugye itt Fásanura és Membura gondolok. Úgyhogy összességében ez az offense ez egyébként megvan, csak Geno Smith az irányító, és innentől kezdve kevésbé tud érdekelni a dolog. Meg Frank Reich az offenzív koordinátor, aki nem tudom, hogy vagy az Istenbe tudott már megint visszakerülni a ligába. Minden esetre megpróbálnak így majd kihozni ebből valamit. Upside az van benne, csak tök jó lenne tényleg, hogyha nem Geno Smith lenne az irányító, megint ide tudok visszakanyarodni. A védelembe pedig hoztak egy rakat veteránt. Nekem tetszik az, hogy a Tevon Reszvettel bepróbálkoznak, az már kevésbé, hogy mondjuk egy David Onyematának pénzt adtak. A DeMario Davis jövőre nyilván még tök jó lesz, meg hát igazi Matuzsám, szóval ki tudja hány évig a védelem közepén linebacker poszton. És hát az igazi upside az nyilván itt a passz sietetésben van, hogyha David Bailey be tud robbanni, és jó lesz, akkor nem lesz visszaesés amiatt, hogy a Jermaine Johnson elment. De első évben még talán Bailey-től azért olyan sokat nem kell várni. Nem rossz az egyébként, hogy idehozták a Zenekbárit olyan szempontból, hogy ő legalább tud futást védekezni, mert ugye azt Bailey meg McDonald nem igazán fognak a szélről, úgyhogy talán a futásvédelem, így, hogy azért Sweat van nose tackle posztban, de Mario Davis jött, viszonylag stabil lehet. Hát a secondary, Aaron Glennnek villantania kéne valamit, mert vannak itt érdekes játékosok, a Nashon Wright, aki az új Deron Bland lehet, aki összeszedte a világ összes interceptionjét, aztán most berakják majd a kezdőbe, ő esetében most egy másik csapatban is lehet, hogy soha többet nem hallunk róla, de előlegezzük meg neki, hogy amúgy elég olcsón szerezték meg, és akkor elméletileg, mivel sok interception-t leszedett tavaly, ezért van benne upside. Kiegészítve D'Angelo Ponzzal, meg még mondjuk, hogyha nem mondtunk Lazarei Thomasról, akkor egyébként így a corner posztban van upside. Nyilván a safety szobában nem rossz, hogy hoztak egy Minka Fitzpatricket, sok csapat örülne neki. De hát, most nem tudom, most srácok, a Jets komolyan nyerni akar már idén, mert egyébként ez a keret ez úgy van összerakva, hogy ők playoffba akarnak menni, nálam minden erre utal. Nagyon, nagyon hasonlók a Commanders-hez, csak talán némileg jobban tetszik egy-két név. Ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy az 1-1-ért nagyobb harcban lesznek, mint a wildcardért, akármennyire is szeretnének ők már jövőre nyerni, főleg Glenn miatt. De én kívánom nekik, hogy Gino rossz legyen, Glenn menjen, és jövőre húzzanak egy irányítót, és akkor egy év múlva már sokkal pozitívabban fogok róluk beszélni, mert egyébként az off-season tevékenységük nem volt rossz. Látom bennük a potenciált, csak még nem jövőre. Nem ezzel az edzővel, és nem ezzel az irányítóval.
Az a vicc, Bence, hogy elkezdted mondani. Egyre inkább úgy éreztem, hogy már megint valami közünk egymáshoz, mert tök haslókat mondtál, mint amik nekem fel vannak írva, és amikor még a Commanders-t is megemlítetted, akkor már tényleg azt mondtam, hogy valami trükk van itt, mert nálam a kis fájlomban pont egymás mellett van felírva a két csapat, és így épp azt nézegettem, hogy ha Danielst átraknánk a Jetsbe, akkor a Jets idén rámehetne valami nagyra, a Commanders meg úgyis mindegy.
Na igen.
Szóval igen. Minden egyetértek, amit mondtál. Geno Smith, nem tudom, hogy mi lesz, nem vagyok miatt izgatott, szívesebben nézem két klubnikot.
Igen.
De csak mert rookie, de amúgy ennyi, meg negyedik körös. És amúgy őszintesek az offense-zel kapcsolatban, tényleg az ember nagyjából csak izgatott lehet, mert Omar Cooper, Kenyon Sadik, mindkettőt látni akarjuk, hogy működik a pályán, Brissel tudnak futni, és a támadó fal sem olyan rossz, annyi, hogy Joe Tippmann vagy centerben, vagy right guardban fog kezdeni, és a másik helyen szerintem akkor nem lesz senki. Tehát se az újonc Enyes Cooperben, se Josh Myersben nem nagyon tudok már annyira megbízni. Tehát ennyi hibája van ennek az offenzek, azt számítva persze, hogy lehet, hogy Omar Cooper és Kenyon Sadik nem fog rögtön működni, de most ezt feltelezzük azt, hogy rendben lesznek. Amúgy tök jó lehetne az offenz, nem biztos, hogy Geno Smith-szel, vagy két Klubnikkal, vagy Bailey Zappivel, vagy Brady Cook-kal, vagy tök mindegy. A védelem meg tényleg olyan, mintha erre a szezonra rakták volna össze őket, kiegészítve egy Darrell Jacksonnal, aki kellett a fal közepére, kellett egy David Bailey passzrásolni, egy D'Angelo Ponz, aki megint marha izgalmas, hogy és hol fogják játszatni, de még akár VJ Payne is, aki számomra egy 3.-4. körös safety volt, még ő is érdekes lehet, hogy hogyan tud beépülni majd a safety rotációba, de mindenki más meg marha öreg. Tehát tényleg a defense az olyan, hogy nekik idén kell teljesíteni, az offense meg olyan, hogy már akár idén kinézhetnek valahogy, csak nem biztos, hogy Gino-val. Tehát ez a csapat még tök érdekes is lehetne idén ebben a szezonban, de hát nem tudom, ameddig Geno Smith, szóval, hogy így mindig ide térünk vissza. Ebben teljes negyet értek veled, Bence, hogy érdekel egyébként, hogy mi lesz a New York Jetsnél, csak nem várom, hogy bármi igazán jó. Mert egy csomó dolog adott, hogy mégiscsak működjön, de minden más meg úgy lehúzza, hogy nem tudom azt mondani, hogy itt most hiszek.
Egyébként, ha Mácska Jackson tártát költözne ide, akkor is sokkal feljebb lennék velük.
Per, teljesen, abszolút adom. Vagy két klubnik működne, de azt meg nem várom, de mindegy, szóval, hogy...
Én szerintem nem fogjuk megnézni, mert hogy 10 hétig a Geno Smith-t kell majd szenvedni, mert hogy nyerni kell a meccseket, mert hogy muszáj, mert állásért küzdünk meg, mert jók vagyunk, mert így értek
nem el. Nem tudom, sérül a leedzőtáborba egy picit, aztán jön klubnik.
Let's go.
Azért, amikor, tehát hogy sok mondat elhangzott már a történelem során, meg az emberiség története során, szerintem a szívesebben nézném két Klubnikot, most hangzott el először. Tehát ez a mondat, ez még biztos vagyok benne, hogy senkinek a száját nem hagyta el korábban. Tehát, hogy történelmi pillanatnak lehettünk itt tanulni.
Mondd azt, hogy vitatod. Mondd azt.
Vitatom. Én nem vagyok ennyire negatív Zinóval kapcsolatban. De most nézd már, tehát, hogy na, tehát, hogy és úgy mondom, hogy két Klubnik a GM játékban nálam van. Jöjjön, játszon, hát ha valakire rá tudom sózni valami pikkért. De hogy tényleg az van, hogy igazából így Geno Smith nem jó irányító. Ezt szeretném leszögezni, de hát hogyha megnézem a másik hármat, hát és az egész Jets rosterre tök jellemző amúgy, hogy bizonyos posztokon így látod, hogy van egy típusuk. Tehát, hogy az irányítóban ők szeretik a túlok nélküli gunslingeröket, akik gunslingerként játszanak, csak nincsenek meg hozzá a fizikai adottságaik. Az edzsasserek között összeszedték a világ összes Will McDonald klónját kis túlzással, de legalábbis ledraftolták a következő Will McDonaldot, biztos, ami biztos. Igazából tényleg az... Nekem Geno Smith kapcsán az a benyomásom, hogyha körülötte így működnek a dolgok, akkor ő nem fogja nagyon elrontani. És az a Jetsnél, hogyha beszéltük a Giants-nél azt, hogy az már egy pozitívum lenne, hogy itt van egy korrekt szezon, meg így történik jó dolgok, hogy a Jetsnél az irányító nem rontja el nagyon a dolgokat, vagy egyáltalán nem rontja el, csak lehoz egy ilyen közepes, vagy még annál kicsit gyengébb game manager szezont, az itt már óriási előrelépés, és egy óriási pozitívum, mert akkor azt látjuk, hogy a roster többi része az működőképes, és van mire építeni. A problémám nekem az, hogy hiába néz ki baromi jól ez a roster, az NFL jelenlegi legrosszabb vezetőedzője van ennek az élén. Én azt gondolom, hogy Aaron Glenn nem fogja kihúzni a szezon felé se. Tehát szerintem ő mondjuk az 5.-6. hét környékén könnyes búcsút vesznek tőle, mert a tavalyi tevékenysége alapján semmi nem utal arra, hogy ő itt a bármiféle pozitív irányú fejlődést be tudna mutatni. Én azt gondolom, hogy a szezon után is már csak azért nem rúgták ki, hogy ne égjen rájuk, hogy egy év után megszabadulnak tőle. De hogy semmi más oka nem lehetett annak, hogy hozzáragaszkodnak. És úgy gondolom, hogy amikor Aaron Glenn-től megszabadulnak, akkor azért itt jönni fog majd egy kisebb értékű javulás. És abszolút abban viszont tudok veletek menni, hogy tetszik a roster, amit összehoztak. Én itt elsősorban nem is a QB poszton, hanem a coachingban keresem a problémákat, és ott sokkal nagyobb gondnak látom azt, hogy Aaron Glenn a vezetőedző, mint az, hogy Geno Smith a kezdő irányító.
Azért nem rúgták ki egyébként, mert nem vallják be maguknak, hogy a Robert Saleh elküldése hiba volt. Tehát ezt ők nem fogják soha
elismerni. Hatalmas hiba volt. Amúgy szerintem Petiből csak előjött a Petsrucker, és azért szurkol, hogy Geno Smith legyen a kezdőkubi, mert már öreg, és még Jesse Luketa is meg tudja majd üldözni.
Na, ha Jesse Luketa bárkit megüldöz, akkor nem tudom, veszek mindkettőtöknek egy sört, Matyi neked alkoholmentesen, de...
Na, akkor mostantól Luketa vadászatban leszek, mint Bencevel voltunk a Panthers linebackerrel kapcsolatban, jaj, hogy hívták,
majd
biztos beszélünk róla. Ah, Cserelusz, tényleg, igen.
Egyébként, hát most ő fog játszani elnézve a Panthers edzéseit, tehát hogy minden
van. Egyébként, ha már a Jets, meg az, hogy Petsrucker, tehát hogy most tökülön néz ki ez a Jets, úgyis el fogják rontani, tehát én ezt már ismerem ezt a sztorit, és jó a roster, szar a coaching, amikor értelmes edzőt szereznek, akkor meg a roster lesz teljesen gatya, tehát hogy ehhez már itt hozzá vagyunk szokva, nem történhetnek jó dolgok velük, és pont ma olvastam Plexico Burressnek a nyilatkozatát, aki egy börtönhöz hasonlította hogy Jets játékos volt. Szerintem egyébként teljesen rendben van ez a hasonlat.
Na, hát akkor a tavalyi 3-14-et kellene megtippelnünk. Én 4-13-at hoztam ki nekik, tehát azért olyan rohadt pozitív nem lettem végül.
Őha, azt hiszem én 3 és 5 közé írtam őket egyébként.
Jaj.
Geno Smith-szel legyen over, mert már hátha, de hát most így...
Igen, egy győzelemmel több lesz neki.
Jó, akkor ebben azért konszenzus van, hogy ez a 4-5, ezt várjuk.
Igen.
Jó, oké, hát akkor robogjunk tovább. Matyi, te jössz ismét, választhatsz, hogy a általad imádott delfinekről, vagy a másik Peti által imádott Billsről szeretnél beszélni?
Természetesen az általam imádott delfinekről fogok beszélni, mert ez egy marha könnyű téma lesz. A Dolphins tankolt egész off-szezonban is, erre mentek rá, hogy mindenkit elküldjenek, értékesítsenek, akit csak lehet, kirúgjanak bárki mást, hozzanak egy-két, max. Három olyan játékost, aki valaha bevethető lesz, és ezt a szezon teljesen engedjék, és nagyon szurkolok nekik, hogy egy per egy legyenek. Mondjak többet, vagy nem tudom, ennyi elég? Mert az az igazság, hogy felírtam, hogy mik azok a posztok, ahol nem néz ki rosszul ez a csapat. És azt hiszem három posztot írtam fel, hogy amúgy van egy jó running backjük, ugye azt hiszem Devon Hitcherről legtöbben már hallottunk. Van egy remek centerük, Aaron Brewer ugye tök jól mutatott, és az az igazság, hogy én Patrick Paul-t is kedvelem, és szerintem ő egy tök jó teköl lesz, ha támadófal többi része rendben lesz körülötte. Rajtuk kívül még érdekes, hogy Malik Willis, aki ugye kap egy fix kezdő lehetőséget, mit tud majd ebből kihozni. Tavaly előtt nem is emlékszem már, mikor, azt hiszem tavaly, főleg amikor Lovesérült volt, láttunk tőle tök szép dolgokat, tehát ez mindenképpen izgalmas. És hát gyerekek, ez a linebacker szoba, tehát Jordan Brooks, Tyrell Dodson, a rookie, Jacob Rodriguez fantasztikusan néz ki. És mások nem lesznek a pályán. Mert tényleg marha nehéz erről a csapatról beszélni, nemhogy VR1-je, VR2-je nincs a csapatnak, a sérült Chris Belltől várom a legtöbbet. Igen, tehát ez az, hogy sérült Chris Belltől várom a legtöbbet, mindenki mással úgy vagyok, hogy szituációs játékosok, akik ilyen rotációs harmadik, negyedik, ötödik számúak, és nincs előttük senki. Titan-je továbbra sincs a csapatnak, most a harmadikra is Will Kaczmarek az bejön blokkolni, és ennyi többet ne várjunk tőle, nem lesz Titan-je a csapatnak. Offensive line még annyira sem, persze Kaden Proctor tök izgalmas, hogy vajon hol fog működni ebben a falban, de nem számít, mert pocsék lesz az a fal. Egyébként, ha berakják left guardba, és ott működik, akkor a Brewer, Kaden, Paul, Patrick Paul hármas így tök jól néz ki a bal oldalon, jobb oldalon meg majd mindenki át fog szaladni, de hál' Istennek még védelem sincsen, mert Chop Robinsontól várjuk, hogy bármi edge rusher munkát végezzen, David Ojabor nem működött soha, most se fog, Josh Uche sokadik számú rotációs rusher, itt is az lesz, de közben többet kéne belehozni, és akkor még tök izgalmas lehet Chris Johnson, akit elosztak az első körben, mint kis egyetemről kezdő cornerback, és itt véget is ért a felsorolása a jó secondary játékosoknak, mert rajta kívül olyanok vannak, akinek nem ismeritek a nevét, és itt most nem csak a hallgatókra gondolt, hanem Bencére meg Petire se nagyon. Szóval én nem tudom, tehát vagy órákat lehet beszélgetni, hogy a Dolphins mennyire pocsék kerettel rendelkezik, és mennyire full tankolásra mentek rá, vagy marha gyorsan abba lehet hagyni, nem tudom, miben lehet bízni ebben a csapatnál, őszintén leszek semmiben. Tényleg meg kell nézni azt a pár embert, főleg a rookikat, akik már lehet reménykedni, hogy valamit mutatnak, és Devon Hitchen valószínűleg továbbra is marha jól fog futni, amíg meg nem sérül a brutális terheléstől. Őszinte leszek, én ennél többet nem tudok róluk elmondani, szurkolok marhára az egy per egynek, mert ők erre akarnak rámenni, és mindent megtettek ezért.
Kikérem magamnak, hogy nem ismerem a Duck Stormot.
Pont ezt akartam mondani, én is a Storm Duck, bocsánat, de ja, én még ismerem a Juju Brandset és Alex Austin-t is, sőt, ugye van egy AJ Green-jük, de nem az elkapót, nem átképezték, hanem a AJ Green harmadik ezen.
A hármas.
Jó, ez volt a költői túlzásom.
Meg ugye a Taffy, ott a Taffy.
Tényleg, Taffy, hát mirigről beszéltünk is.
Jó, én még a Dante Trader Jason Marshall párost is ismerem, mert nézegettem őket tavaly, de így...
Jó, de azért meg az én Emberson, Leopard Special Teamer, Heffley vitte magával, csak mondom. Itt igen, meg lehet kezdő safety lesz.
Sőt, ugye ott van a Nickel Corner Marco Wilson, akire onnan lehet emlékezni, hogy egy Florida LSU meccsen volt, amikor eldobta a másik játékosnak a cipőjét, ami miatt kapott egy 15 yardos büntetést, és azzal kikapott a Florida, vagy annak köszönhetően kikaptak.
Na tehát, jó, hogy azért... tehát akkor erről beszélünk, tehát, hogy itt tartunk a Dolphinsnál, mert másról ti se akartok gondolom beszélni, nem? Vagy így próbálkozunk?
Glenn Ferrellt nem említett meg, hogy ott van az rotációban. Könyörű.
Érdekes, nem?
Meg amúgy Max Levelin, bocsánat, kedvenc Iowa játékosok ott van.
Hát igen, szegény kell elveszni ott.
Ferel kapcsán a kedvenc volt az, hogy a Raiders szurkoló haverom annó azt hitte, hogy viccelünk vele, amikor beírtuk a chatre, hogy Ferel a pick 1/4-re, tehát hogy ennyire, tehát elképesztő ez a roster, és nem értem a roster építésnek a logikáját, hogy mindenkit elzavarunk, aki bármire használható, majd adunk 64 milliót a futónak. Tehát, hogy miközben voltak érte ajánlatok. Tehát miért? Fel nem foghatom, és akkor ráadásul kinevezik Jeff Heflit, amivel nincsen baj, mert szerintem ő meg fog bukni, tehát a tankolás az szerintem pont ideális. Emlékszek az ő Boston College-os időszakára, szerintem ő egy jó DC, aki nem jó HC, de hogy akkor miért adsz neki ilyen hosszú szerződést? Nem értem, hogy a Dolphins hova akar kiukadni, és persze tök jó ötlet a tankolás, meg hogy akkor kezdjük a nulláról, de hogy úgy érzem, hogy megint pontosan ugyanolyan átgondolatlanul és ad-hoc döntenek sokszor, mint a korábbi érában, ami miatt egyáltalán ebbe a helyzetbe kerültek. Ugye ennek egyik főokozója az a Tua szerződés volt, amiről már abban a pillanatban mindenki megmondta, hogy hülyeség. Én megint azt látom, hogy ez valahol félre fog csúszni. És kimondottan vicces lenne, hogyha valahogy összehoznának pont annyi győzelmet, hogy lemaradjanak az 1-1-ről.
Na de hogy? Tehát én nem látom a szenáriót, hogy nyernek.
Mert a meccset?
Ja, tudod, mi lesz? Malik Willisnek lesz egy jó fél szezonja, ami pont kilöki őket abból a range-ből, és akkor utána vele ragadnak. Tehát, hogy tipikus sztori lenne. Érted, hogy a tankolni akarsz, miért nem jó tankomendernek Quinn Ewers, vagy Cam Miller, vagy Mark Gronowski, vagy bárki? Tehát miért kell Willisnek odaadni azt a pénzt?
Azért a Gronowski az kemény lenne.
Akiben, érted, még lehet annyi, hogy meccseket nyerjen neked. Miért? Semmi értelme nincs. Pont akkor a baromság volt, mint a 64 milliót odaadni Étienne-nek.
Ja, meg még a Jordan Brooks is kitömték, aminek szintén semmi értelme ebben a csapatban.
Igen.
Tehát milyen linebacker sor ez?
Jó. Igen, de hogy akkor is jó lenne, hogyha a Jacob Rodriguez Kyle Lewis duót néznénk meg, a Tyrell Dodson-nél belépne, akkor is érdekes lenne.
Figyelj, hogyha betiltják az előre paszt, akkor ez a Dolphins, ez kurva jó lesz. Ezt most mondom.
Mondjuk Kyle Lewis nálam strong safety, az sem árt egyébként.
Hát ott jobban kéne, igen. Tehát úgy befér a kezdőbe.
És érted, és akkor Ronnie Harrison meg Willie Gay még ott van a rotációban. Ez milyen brutális linebacker sor már ez?
Mondom, arra készülnek,
ennyi hogy... Ennyi Madden Free Agent-öt bazd meg egy csapatba összeigazolni? Ezek mindig ott vannak a Madden Free Agent-ben.
Mondom, arra készülnek, hogy nem lesz előre passz 2026-tól. Tehát futni fognak, meg futást megállítani. Abba jók lesznek.
Igen.
Hát nem tudom, tudunk bármi értelmeset mondani, vagy akartok bármi közel értelmeset mondani a Dolphinsra, mert esküszöm, nem lehet.
Még a tankolást se csinálják jól, tehát... Hogy...
Én azt bánom, hogy Jeff Heffley, ahogy te is mondtad, Peti, szerintem is bele fog bukni, de hogy nem tudom, nekem ilyen romantikus szálak fűznek hozzá, tehát egy Joe Barry védelem után ő akkor előrelépést jelentett a Packers védelembe, hogy ő számomra maga az Isten gyakorlatilag, de közben meg nyilván azért voltak olyan fura leolvadós meccsei annak a Packers védelemnek is, ami azért rajta ment el, és most ide kinevezték, te is mondtad, college-ban nem volt jó vezetőedző, hát minden jel arra utal, hogy ő egy egyéves projekt, még úgy is, hogy ugye az új GM egy ex-Packers executive, szóval lehet, hogy hosszabb távon bízna Heffley-be, de hát ennek a csapatnak, tehát ritkán várok olyat, hogy az NFL-ben nyíltan tankoljon egy csapat, de itt most szerintem ez fog történni, tehát tényleg rá fognak menni az 1-1-re, és akkor azzal irányítót kell húzni, kell egy új vezetőedző, lehetőleg egy támadó felfogású, mert azért nem a Bobby Slovicnak akarod adni a rookie irányítódat, és hát akkor Malik Willis, nem tudom, kicsit úgy csinálod, hogy felnyomod az értékét, és akkor megpróbálod majd eltrédelni. Egyébként nem lenne hülyeség. Szerintem a Willis bent lesz a 25 legjobb irányítóba, még ebbe a trágyalé csapatban is. De jövőre nem szólt, hogy ő legyen a kezdő irányítód. Tehát, hogy annyival nem lesz jobb a keret. Mert nem lehet jobb. Tehát, hogy ennyi punt returnert egy kezdő elkapó depth charton én még nem láttam Vintit, baszki.
Szörnyű.
Punt returnerek meg a Jalen Tolbert. Hú, jó.
Nekem van drága futójuk, meg nagyon sok lányba kerül.
Igen. Szerintem mehetünk a Bills-re.
Hát tippeljünk előtte, ugye...
Ja, Under.
Oké, 7-10 alá. Hogy mi pontok? Én 2-15-öt hoztam ki nekik. Egyszer megverik a Jetset, meg még egy, valami wint még láttam ott, valami Browns ellen, vagy Titans ellen, valahogy.
Mikor játszanak a Patriots ellen? November. Az pont nem jó. Na, hogyha szeptember vagy december, akkor ott láttam volna egy győzelmet.
Most hát a nyitó meccs, Las Vegas ellen Las Vegasban.
Az hatalmas azt lesz. Nyerhetik.
Ott nagyon sok embernek fog elmenni a Survivor, ha játszatok ilyet. Mert ott valamelyik csapatot be kell tippelni, mert nem sok győzelmük lesz.
Hát a Tomáli Kürész azt lehozza szerintem.
Szerintem Kazinszal felkészülnek. Kazinszal mocsosú felkészül kubiak.
Na de mit mondtok, kettő győzelmnél lesz nekik több? Vagy
talán három, de...
Én szurkolok, hogy csak egy legyen. Még annyi se.
Jó. És akkor felmerül amúgy a kérdés, hogyha lehozod győzelem nélkül a szezont, akkor marad Hefli?
Hát attól függ, milyen volt a védelem.
Nem tudom, én sem látok olyan szkenáriót, hogy ő tud maradni. Tehát ahhoz a tavalyi 7-10 kb. Le kéne hozni. Tehát nem lehet.
De nem mondom, olyan, mint hogy ezt a csapatot ezt skizofrének rakták volna össze, akik minden nap máshogy gondolkoznak. Tehát nem látom a tervet, meg azon kívül persze sok meccset veszítenek. De úgy utána mi lesz?
Mert ez egy nyílt tankolás, ezért mondom. Tehát ilyet én NFL-ben nem nagyon láttam az utóbbi időben, hogy ennyire direkt legatyásítsanak egy keretet, mint egy NBA-ben. Tehát ez tényleg így néz ki. Na jó, hát akkor Peti, zárjuk. Hasonlóan rossz csapattal, vagy esetleg kicsit jobbak lesznek?
Számlák? Ha már a delfineket magyarosítottuk? Szerintem megmerem kockáztatni, hogy jobbak, és nem az 1-1-ért fognak harcolni. Inkább a csoport győzelemért a Patriots-szal. Hát nem tudom, mit szerintem. Az a helyzet, ez a same old Bills. Nagyjából, hogyha így ránézek a rosterre, hogy igazából nem tűnik rossznak, nincsenek igazán, jó, hazudok, hogy azt mondom, hogy nincsenek igazán kiemelkedő pozíciók, de hogy azért nem dúskál a sztárjátékosokban, viszont pontosan, tökéletesen Josh Allen köré van építve, baromi jó játékosok, mélység van minden poszton, és egyszerűen egy nagyon erős roster. Amelyikre, hogyha így ránézel, akkor azt gondolod, hogy azért így az AFC-ben nem sok kihívójuk van, és egyébként most már talán ez az ő évük lesz. Azt gondolom, hogy meglépték a legfontosabb lépést is az off-seasonben, és edzőt váltottak, hogy Joe Brady-e a megfelelő ember erre a pozícióra, abban nem vagyok biztos, de az biztos, hogy Sean McDermott-tól meg kellett válni, mert egyértelműen ő volt a korlátja és a legfőbb gátja az utóbbi években ennek a csapatnak. Szerintem ezt már korábban meg lehetett volna lépni, de nyilván azt is értem, hogyha ilyen messzire elvitte őket, és nagyon nagy szerepe volt abban, hogy a Bills az ide jutott, és egy ilyen franchise lett, azután nagyon nehéz tőle megválni. De azt gondolom, hogy ez egy szükséges és helyes döntés volt. DJ Moore-tól én kimondottan sokat várok, még hogyha egyébként én őt azért egy picit túlértékelt játékosnak is tartom, de most egy olyan helyre került, ahol azért villoghat, és ahol neki bőven lehet szerepe, szóval az a trade az kimondottan tetszik. És hát tényleg azon, hogy ez egy komplett roster. Tehát, hogy nem tudsz belekötni olyan őrülten nagy hibákba. Nem is tudsz sok mindent kiemelni, de az elejétől a végéig rendben vannak, és én azt gondolom, hogy a BSL idén is kontenderként kell számolni.
Egyetértek a zárásoddal. Én is úgy gondolom, hogy tettek azért, hogy jobbak legyenek, és nem csak a McDermott kirúgással, de hoztak olyan játékosokat, akik vagy talán némileg garancia is, hogy jó lesz, DJ Moore nem annyira nagyon jó, de mondjuk jobb, mint a többiek, meg akikben megnézik, hogy van-e még egy utolsó futás, Bradley Chubb, de ha van, akkor milyen jó, hogy őt el tudták hozni a Dolphins-tól. Úgyhogy azért tettek jó dolgokat, és szerintem az jó, hogy Joe Brady marad így Josh Allennek, lesz egy kis állandóság, folytathatják ezt a James Cookon keresztül futó offenszt, ahol Allennek kevesebb híróbolt kell tolnia, mint a múltban, ez alapvetően szerintem jól állt a csapatnak identitás szempontból. Nyilván buktak egy fontos gárdot David Edward személyében, de azért összességében az a támadó fal még mindig egyben van, de azért van benne bász potenciál, hogyha sérülés lesz, mert mélységet nem igazán látok. Cserébe tényleg ellennek most azért van miből válogatni célpont szempontból, tehát tök jó, hogy továbbra is itt van Shakir, Kincaid, Dawson Knox, rengeteg, ha három tight endes felállásra lehet megint számítani, Jackson Hosszal kiegészülve. Segítene azért, hogyha Josh Palmer egészséges tudna maradni, és tényleg nem az lenne, hogy itt igazából a DJ Moore ott van, Shakir állandóan, és így ennyi. Mert Keon Coleman-ről ezen a ponton talán már nem érdemes beszélnünk, és hogyha ránk cáfol és jó lesz, akkor annak örülünk, de azért ne rá építkezzünk, túl nagy a bust potenciál, meg hát már némileg be is bustolt. De hát elem miatt ez a támadó egység jó lesz, megmondom pozitív, hogy Joe Brady továbbra is vezetheti ezt. A védelem lehet itt az igazi kérdés, ahol tényleg, hogyha Bradley Chubb még tud hozni valamit, Greg Russo tartja a szintet, TJ Parker már jó lesz az első évében, visszajött ide Michael Hogt, leigazolták Danát, itt azért van mélység passzsetetés szempontból. Ed Oliver egészséges tud maradni, és tud pusztítani középről, az kulcsfontosságú lehet, mert ilyen szerepre talán csak ő jó a keretből, még úgy is, hogy vannak azért érdekes nosztekülök elsősorban rajta kívül. De ha Ed Oliver egészséges és a szélső passzsetetés rendbe tud lenni ezzel a mély kerettel, akkor ez a védelem jó lehet, mert a secondary meg szerintem pont annyira jó, hogyha jó a pass rush, akkor a secondary is kellően jó lehet. Hogyha nem tudják sietetni az ellenfél irányítóját, akkor ez a secondary azért erősen szétdobható. A drafton erősítettek, de meglátjuk, hogy ezek közül a játékosok közül ki lesz az, akinek akár már az első évében lehet szerepe. Én ezt most viszonylag kevésbé látom, hogy lesz ilyen, talán Jalen Kilgore. Nyilván a Maxwell Hurston-tól kéne egy kis stabilitás, meg pályán lévés. És hát akkor nem is tudom. Szerintem a csoportgyőzelem meg lehet. Én azért úgy gondolom, hogy ők is fogják megnyerni a csoportot. És hát nem vagyok magasan az AFC-vel, a Bills megnyerheti adott esetben az AFC-t, de hogy pont ez az év lesz-e az, amikor kijön a playoffban a lépés, ezen a ponton ezt megtippelni, srácok, én nem akarom. Úgyhogy a pozitív, pozitív, lássuk meg, hogy mi lesz velük januárban.
Igen, nehéz azért negatívat mondani a Buffalo-ról. Én talán ott találnám meg, hogy, és ez nem feltétlen az, hogy nem érzem, hogy ez a csapat előrébb lenne, mint tavaly vagy azelőtt. És tény, tavaly meg azelőtt is ez a csapat marha erős volt, és mindig elcsúszik egy banánhéjon, tehát ha nincsnek sokkal előrébb, vagy ugyanott vannak, az nem feltétlen baj. Csak amik mondjuk tavaly problémás posztok voltak, vagy problémák voltak, kérdések a csapattal kapcsolatban, azt most is el tudom mondani. DJ Moore szerintem is marhára rendben lesz, őtőle sem várom azt a VR1-et, mint ami még mindig hiányzik Buffalo-ba, de ő fog hozzá legközelebb állni, és valószínűleg innentől kezdve a sok tight endes felállásokkal, a random hatalmas Khalil Shakir játékokkal mégiscsak működni fog az offense, szóval nem nagyon félek. Guardban szerintem azért visszaesnek, én Sherlock Andersonban sem, Austin Corbettben nem bízok, hogy igazán tudják majd Edwardsot helyettesíteni, de valószínűleg ez nem lesz akkor a probléma, hiszen egy darab guardról beszélünk. Az offense szerintem működni fog, elhoztak draftról még egy offense fegyvert, elhoztak két támadó falembert, hogy legyen mélység, szóval alapvetően minden rendben van, amit csináltak, megint csak azt kéne, hogy ne legyenek sérülések, és Josh Allen tudja a mágiát művelni. A védelemben viszont ugye tavaly ők voltak az egyik legpocsékabb futás védekező csapat, de inkább azért, mert a teljes front szevőnyük középen sérült volt, ezt most ugye el kéne kerülni, de amellett, hogy Ed Olivernek életben kéne maradni, amellette minden tavaly és tavaly előtti draftoltnak, Devin Carter, TJ Sanders, Walker, nekik mind impact, legalább hasznos játékosnak kéne lenniük, hogy valóban azt lehessen mondani, hogy ez a védőfal működik. De egyébként a védelemben is most egy Bradley Chubb megfizetése mellett szerintem nem csináltak rossz dolgokat, főleg a drafton, mert ugye többnyire idehúztak, én bírom TJ Parkert, szerintem ő tök jó lesz az edge rotációban, és majd ki tudja nőni magát Greg Russo túloldalára. Caleb Elarmsor jól illik ebbe a linebacker felhozadalba, ő sem egy nehezebb linebacker, tehát itt továbbra is félek, hogy nincs igazi Ryan Stuffer linebackerük, de szerintem tök jó addition. Jalen Kilgore, ugye én nagyon bírtam, sokkal korábban vittem volna, valószínűleg nem rögtön, de egyszer csak majd meg tud jelenni, strong safety, slot corner valamilyen, Eman Vori Light pozícióban, és Igbin Osmunt is bírtam, aki hát Maxwell Hairston helyre gond nélkül betornám, mert én ugye nem bírom. Tehát alapvetően jól gazdálkodtak azzal a mélységgel, azzal a rotációval, amire szüksége volt egy ilyen szinten lévő csapatnak, viszont azért mondom az egy helyben toporgást, mert látnom kell, hogy egy Dion Walker mondjuk előre tud lépni, és jobb lesz a futásvédekezés, egy Maxwell Hairston előre tud lépni, és jobb lesz a passzvédekezés. Egy Osiris Torrens erőre tud lépni, és még stabilabb lesz a támadófal közepe. Szóval a Bills ott van, ahol lenniük kell. Nagyon erős kerettel rendelkeznek, mint tavaly, meg azelőttnek folyamatosan, de nem továbbra sem ők a világ teteje. Csak végre meg kéne adni Josh Allennek azt, hogy legyen egy olyan szezonja, hogy ő le tudja hozni a csillagokat, és akkor valószínűleg minden rendben van. Megint elcsúszhatnak egy banánhéjon.
Nekem olyan szerint nem probléma egyébként, hogy ez a csapat ez maradt ott, ahol volt, mert hogy ha megnézzük a tavalyi szezonjukat, meg mondjuk azt a playoffot, az se azon ment el, hogy itt a Bills roster ez gyengébb lett volna. Tehát, hogyha ha Josh Allen egy picit összeszedettebben, picit okosabban játszik, ami talán elvárható egy ilyen franchise irányítótól, akkor szerintem a Bills megy az AFC-ből a Super Bowlba. És nem a rosterben éreztem tavaly se a problémát. Tehát szerintem az a tavalyi roster az ideális volt ehhez. Vicces, hogy most meg pont Ellen volt, aki megadta magát a playoffban.
Egyetértek, nekem sincs bajom azzal, hogy ez a csapat ott van, ahol tavaly, mert ez egy marhelős csapat volt. De tényleg használtam a banánhéj kifejezést, ezeket továbbra is látom. És ugye, ha egy csapat ennyire erős, akkor minden ilyet fel kell hozni kritikaként, és én továbbra is úgy érzem, hogy megint elcsúszhatnak majd, mert adott posztokon nem lesz minden olyan jó. Ez nem feltétlen kritika, csak olyan szőrszál haszogatás egy több éve top csapattal szemben, akiknek már igazán mutatniuk kéne valamit.
Világos, ezt így el tudom fogadni. Nem volt először egyértelmű, hogy erre gondoltál. De így egyetértünk.
Mit mondtok a tavalyi 12-5-höz képest?
Ugyanez,
igen.
Jó, nekem 11-6-ra jött ki, mint a Patriots. Ettől függetlenül akkor kezdjük a közös sorrendet. Nálam a Bills az első.
Nálam is a Buffalo az első.
Nálam is.
Tavaly ugye a Pets volt az első, jó rendben.
Igen.
Akkor most a Bills, de pontosan ugyanolyan mérleggel megint, tehát hogy ez ilyen nüanszokkal fognak most ők előrébb végezni.
Hát tavaly ugye a Patriots két winnel megnyert a sportot amúgy.
Igen, de nálam amiatt a Bills, mert mondom, én a szezon vége felé várok visszaesést a Patriots-tól, és azt gondolom, hogy azt a Bills ki fogja használni.
Oké, akkor első Bills, gondolom a második nem a Dolphins.
Nem, legyen a Patriots a második. Jimmy Smith-ben azért annyira nem bízom.
Mert itt van
és Klubnikban?
Ha Klubnik, fú, akkor csoportgyűlés. Nem. Petsz a második, de ugyanúgy mérleggel, mint a Bills.
Oké. És akkor Jets harmadik, Dolphins negyedik?
Tiszta sor, igen.
Igen, tehát
ezzel tudok menni.
De hogyha van csapat, amelyik képes mögött a Dolphins mögött végezni, az pont a Jets. Tehát ismerjük őket.
Benne van.
De szerintem ebben nincs vita, hogy ők a harmadikok.
Oké. Srácok, akkor az adás végére értünk. Némileg maratoni lett, de hát ennyire fellelkesedtünk ezektől a keleti csoportoktól. Meglátjuk majd, mi lesz a helyzet nyugaton és délen. Köszönjük szépen mindenkinek, aki végighallgatott minket, és hát következő héten remélhetőleg jövünk két újabb csoporttal. Sziasztok!
Sziasztok!